Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Karrier Elakadások oktatóanyagban. Én Barát Anés vagyok, okleves, önéletrajzi szakértő, elhelyezkedési tanácsadó, ezt már úgy is tudjátok. A lényeg, hogy ebben az anyagban egy picit más megvilágításból szeretnék nektek segíteni. Azt látom, hogy nagyon sok szakember érzi azt úgy, hogy el van akadva a karrierébe, függetlenül attól, hogy van-e állása vagy nincs. Lehet, hogy van állása, de úgy érzi, hogy nem látja a jövőképet, nem érzi magát jól a munkahelyén, váltana, de nem tudja, hogy hová. Úgyhogy összeszedtem 10-12 problémát, akiknek kifejezetten szeretnék segíteni ebben az oktatóanyagban, azt remélve, hogy ez szinte mindenkinek vagy mindenkinek segítség lesz. Hogyha valaki esetleg nem talál konkrétan az ő problémájára megoldást, akkor jöjjön el nyugodtan majd valamelyik élő képzésemre, és ott megbeszéljük külön. Nézzük, hogy milyen esetekben, problémákban segít ez az oktatóanyag. Ugye ott van az az első téma, hogy többet szeretnék keresni. Ebben az inflációs környezetben nagyon fontos, hogy a bevételeink is emelkedjenek, és nem elég, hogy 5-10%-kal emelkedik, hanem bizony ennél jóval magasabb, akár 20-30-30-40-50-60%-os emelkedése is szükség lehet ahhoz, hogy ne hónapról hónapra érjünk, hanem egyre a kettőre jussunk. Szóval beszélek arról, hogy hogyan kereshetsz többet. Gyakran felmerül, hogy saját vállalkozást indítenék, megnézzük, hogy mi a pro meg a kontra, mit érdemes figyelembe venni. Aztán lesz majd egy olyan szegmens is, hogy saját vállalkozásról térnék vissza a munkaerőpiacra. Ez majd egy külön fejezet lesz, mert nyilván ez is egy nehezített terep. Aztán megnézzük azt, hogy akik az állami szférában dolgoznak, de váltani szeretnének. Az állami szférára jellemző, hogy ahogy mondjuk az egészségügyi dolgozók vagy a tanárok esetében is láthatjuk, de igaz ez gyakran hivatali dolgozókra is, hogy nem becsülik meg őket, nem feltétlenül látják a munkájuknak az eredményét, ugye erkölcs és anyagi megbecsülés hiányára is gondolok, ők gyakran szeretnének valahová váltani, gyakran a versenyszférába, úgyhogy foglalkozunk az ő esetükkel, tehát állami szférából versenyszférába. Aztán megnézzük azokat, akik mondjuk lehet, hogy versenyszférába dolgoznak, de nem szereti már a munkáját. Belefáradt a munkájába, kiégett, ugye a versenyszférába különösen jellemző, de nem csak ott egyébként, hogy túlhajtják az embereket, valaki nagyon sok energiát beletesz. Ezt lehet, hogy régen szerette, de belefárad, megunja, hogy 20-25 év után is hasonló problémákkal kell megküzdenie, és ők váltani szeretnének valahová máshova. Megnézzük majd így a pályamódosítást részben az ő szemüvegükön keresztül. Utána megnézzük azokat az eseteket is, mikor valaki úgy ez egy túlképzett. Ez egy nagyon tág fogalom egyébként, amit gyakran megkapnak mondjuk a 40-45 évnél idősebb szakemberek. Megnézzük, hogy mit jelent ez valójában, mi is a munkáltató kifogás, és mi lehet a kiút, illetve mi lesz a kiút, mert hogy ezekre konkrét megoldásokat tudok adni. Aztán megnézzük azt, aki nagyon viszonylag hosszú ideje dolgozik egy munkahelyen, mondjuk 20-25-30 éve egy munkahelyen dolgozik, és váltani szeretne, vagy váltásra kényszerült, vagy mondjuk már el is veszítette az állását, és ugye nem tud egy változatosabb karriert felmutatni, nekik is lesznek bevált technikáink. Aztán szeretnék azokról is beszélni, akik nem beszélnek nyelveket. Aki nem beszél nyelvet, azok úgy érzik, hogy egy baromi nagy hátrányuk van a munkaerőpiacon, hogy vagy egyáltalán nem beszélnek, vagy régen ugyan beszéltek, de már megkapott a nyelvtudásuk, úgyhogy jó hírei lesznek majd neki, ezt a problematikát is szorosabban megnézzük, vagy közelebbről. Aztán megnézzük azt, hogy szeretem a munkámat, de idióta a főnök, vagy a cégvezetés kultúrájával, álláspontjával nem tudok egyet érteni, és váltani szeretnék. Tehát, hogy a munkámat szeretem, de a körülményeket nem. Aztán, ugye beszélek, talán hát nem biztos, hogy ide tartozik, sőt, biztos, hogy nem, hogy érdekesebb dolgokkal szeretnék foglalkozni. Tehát még nem tudom, hogy mit. De mással, változatosabb dolgokkal szeretnék foglalkozni. Lehet, hogy ki szeretnék mozdulni a képernyő mögül, jövő is menősebb, nagyobb önállósággal rendelkező pozíciókat szeretnék. Úgyhogy megnézzük az ő esetüket is. Hosszú kihagyás után térnék vissza. Itt a hosszabb kihagyás után értem az egy évnél hosszabb kihagyás, de beszélek itt a rövidebb kihagyás utáni visszatérésről is, hosszabb kihagyás után kategóriába beletartoznak a szülési szabadságról visszatérő nők, anyukák, aki esetleg betegség miatt hagyott ki 1-2-3-4-5-6-8-10 évet. És még egyszer mondom, hogy külön beszélnék a külföldről visszatérőknek a problémájáról. Ugye ők közülük is lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem a szakmájukban, hanem mit tudom én, felszolgálóként vagy idős gondozóként dolgoztak, Magyarországon azonban újra a szakmájukba szeretnének elhelyezkedni. Ilyenkor ugye a külföldi tapasztalat is egy kihagyásnak minősül, de beszélek azokról is, akik a szakterületüken dolgoztak külföldön, mégsem érzik úgy, hogy itthon tárt karokkal fogadnák őket. Ha már beszélünk a túlképzettekről, beszélni szeretnék azokról is, akinek nincs felsőfokú, tehát egyetemi vagy főiskolai végzettsége, lehet, hogy egy szakmunkás, vagy szakközépiskolája van, lehet, hogy egy gimnázium érettségie van, de ugye ők is ezt jelentősebb hátránynak élik meg. Valamilyen szinten igaz is, de nem egyértelmű hátrány ez, és van néhány jól bevett megoldás. Ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy a pályamódosítás is nagyon sokszor visszatér, ugye most több szempontból említettem már, de külön lesz egy pályamódosítás blokkunk. Úgyhogy ezeket a helyzeteket szedtem össze, ezekre szeretnék konkrét megoldást kínálni. Miért érdemes rám hallgatnotok? Szerintem elég sokan ismertek már, de aki még nem ismer szorosabban, nekik elmondanám, hogy 12 éve foglalkozom karriertanácsadással, önéletrajzírás, állásinterjúra való felkészítés, és ezzel a több mint 10 000 szakembernek segítettem megtalálni, elnyerni az új állását. Ebben nagyjából a felük olyan volt, akinek nem volt munkahelye, és már hónapok óta, sőt, van, aki fél éve, egy éve hiába pályázott, úgy fordult hozzám, és 1-2-3 hónap alatt tudtak nagyszerű pozícióban elhelyezkedni. Tehát akinek nem volt munkája, de lett a segítségem, mert az az egyik nagy csoport, a másik pedig, akinek volt ugye a munkája, de váltani szeretett volna, akár pályát módosítani, akár egy jobb munkahelyre menni, akár közszférából, versenyszférából menni. Ez a csapat tette ki a 10 000 sikeresen elhelyezkedő ügyfelemnek a másik felét. Tehát viszonylag nagy tapasztalattal rendelkezem, sőt az elmúlt években nagyon sok személyes tanácsadást csináltam, több mint 1000 személyes tanácsadást, csak hogy tudjátok, évente olyan 180-200 személyes konzultációt csinálok, ezek 2 órás személyes tanácsadások, és itt nyilván még közelebbről megismerem az ügyfeleim hátterét, nehézségeit, és azt is látom, hogy amilyen problematika kategóriákat felsoroltam az előbb, azok közül mind nagyon-nagyon sok ügyfél jött hozzám, és állítottam őket irányba, és tudtak sikeresen elhelyezkedni. Tehát az egyik, ami miatt érdemes rám hallgatnotok, hogy nagyon sok ügyfelem sikeres elhelyezkedésén, pályamódosítását, külföldi hazatérésén, stb. Keresztül látom, és van most már egy bevált módszertanunk, bevált stratégiánk, ami nagyon nagy eséllyel merem mondani, hogy ez a stratégia aki mindenkinél működni fog, aki hasonló nehézségekkel fordul hozzá. A másik, amiért érdemes rá hallgatni, az, hogy én magam is dolgoztam az állami szférában, a pályafutásom elején 4-5 évig a Nemzeti Vagyonkezelő Jogelődjénél, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő ZRT-nél dolgoztam. Tehát itt szereztem államigazgatási tapasztalatot is, utána elmentem egy multicéghez dolgozni, a Diageo ügyviteli, számviteli pénzügyi központba. Itt az első munkavállalók egyike voltam, akkor jöttem el, mikor 1000 fős volt a cég. Viszonylag szép pályafutást csináltam itt. Nagyon sok országban jártam, külföldön is dolgoztam ebben az időszakban, többek között Skóciában és Kínában dolgoztam tanácsadóként. Tehát úgy gondolom, hogy a multis szférát is nagyon jól ismerem saját bőrömön keresztül és ügyfeleimen keresztül is. És ugye több mint 10 éve egy kis vállalkozást vezetek, és a magyar cégek problematikájában, nehézségeibe is ugye első sorból van bepillantásom, úgyhogy a magyar tulajdonú cégek dolgaira is szerintem rálátok. Dolgoztam még Chicagóban a pályám legelején, nagyon sokat olvasok, Financial Times, Economist, előfizető vagyok, nem csak előfizető vagyok, hanem olvasom is, rendszeresen figyelemmel követem a híreket, gazdasági eseményeket, tehát gazdasági területen kimondottan tájékozottnak gondolom magam. Ez sok más területre nem igaz, hogy a filmekről kellene beszélni, akkor ne hozzám forduljatok, inkább olvasni szeretek sem, mint filmeket nézni. Na, úgyhogy ennyi bevezető után Azzal folytatnám, hogy ez lesz a következő kis résznek a tematikája, ugyanis úgy döntöttük, hogy ezt az oktatóanyagot is 8-10 különböző fejezetre bontjuk. Szóval a következő fejezetben megnézzük azt az 5 eszköztárat, vagy 5 eszközből álló eszköztárat, ami segíteni fog nektek, és amire többször visszautalok majd. Olyanokra gondolok, mint önéletrajz kozmetikázás, például, vagy megnézzük a generalista, specialista állások közötti különbséget. Tehát megnézzük ezt az 5 eszköztárat, és utána végigmegyünk szépen egyesével a különböző problematikákon, amíg az összes végére nem érünk. Oké? Úgyhogy ezzel zárom a bevezetőmet, és akkor várlak vissza benneteket az első vagy a második fejezetbe, ahol megnézzük ezt az 5 lépésben a eszköztárat. Az 5 lépcsős eszköztár, vagy 5 részes eszköztárban szeretném bemutatni nektek azokat az álláskeresési eszközöket, pályaorientációs eszközöket, amiket segítségül fogunk hívni később, és amire vissza-vissza utalok. De hogy ne minden egyes problematikánál külön kellene erről beszélni, azért úgy döntöttem, hogy itt a második fejezetben kifejezetten ezekről az eszközökről fogok beszélni. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a karrierelakadási tréning nem egy pályaorientációs, nem egy álláskeresési technikák tréning. Tehát gyakran érzed majd úgy, hogy hú, de jó lenne ebben részletesebben belenni, vagy hogy néz ki akkor egy ilyen önéletrajz. De hogyha mindent beletennék önéletrajzírás, hogy hogy betálad ezt az állásinterjún, akkor ez nem egy 2-3 órás, hanem egy 10 órás, vagy 20 órás oktatóanyag lenne. Itt én összefoglalva mutatom meg ezeket az eszközöket, és hogyha bármelyikben úgy érzed, hogy majd segítségre lenne szükséged, akkor majd gyere el az önéletrajzírás tréningre, pályaorientációs tréningre, de ez is nagyon hasznos lesz, csak hogyha azért mondom, hogyha érzed, hogy mennél még mélyebbre, akkor van lehetőség, csak nem ebben az oktatóanyagban. Na nézzük az első dolgot, ez a kereslet kínálatnak a feltérképezés. Erről pályaorientációs tréningen nagyon sokat beszélünk, de itt is muszáj beszélni róla. Mit értünk pályaorientáció alatt? Én ezt a Venn diagramot szoktam alkalmazni arra, hogy ezt bemutassam nektek. 3 dolgot kell itt átgondolni. Az egyik, hogy mit szeretnél csinálni. Mi az, ami érdekel, mivel szeretnél foglalkozni, milyen fizetésigényed van, hol szeretnél elhelyezkedni, milyen szintű pozícióban szeretnél elhelyezkedni. Tehát azok a szempontok, amire te vágysz, ami alapján állást váltasz, vagy ami alapján elmondod valamire, hogy ez tetszik. Na most ezzel a legtöbben tisztában vagytok, úgyhogy itt erről különösebben nem beszélnék. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a legtöbb szakember csak a zöld halmazt veszi figyelembe, amikor arról gondolkozik, hogy milyen irányba menne tovább. Teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a munkaerőpiacon mire van kereslet, vagy milyen erősségei vannak azon a területen. Mondok egy példát, jó? Ami egyébként nem is olyan durva baklövés, de mégis az volt. Egy hónapja járt nálam egy hölgy, aki ilyen nagyon fejlett grafikai programokat használ, ilyen mozgóképes animációkhoz. Korábban dolgozott az RTL Klubnál, meg a TV2-nél is, ahol ilyen híradó háttereket, háttérgrafikákat csinált a stúdióba, az ilyen reklámblokkok, meg műsorfelvezető grafikákat csinált, és minden vágya volt, az volt, hogy számítógépes játékfejlesztő legyen, és voltak ilyen szakmai erőssége is, értett ezekhez a szoftverekhez. Behívták olyan 5-6 interjúra, már több mint egy éve próbált betörni erre a területre, de mégsem sikerült neki. És aztán eljött hozzám konzira, hogy András, mi a probléma, miért nem megy? És mondom neki, végignéztük az összes ilyen céget, nem tartott túl sokáig, ugyanis megállapítottuk, hogy olyan cég, ahol ilyen számítógépes játékfejlesztők dolgoznak, mindössze 6-7-8-10 darab cég működik Magyarországon, és ők együtt is kb. 20-25 állást hirdetnek meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon szűk iparág is, és nagyon szűk szakterület is, emiatt gyakorlatilag megállapítottuk, hogy ő a cégek feléhez már bejutott interjúra. Na most ilyenkor mi a probléma, hogy nagyon szűk területre pályázik, nincs kellő kereslet. Okay, tehát ő hiába tudta, hogy mit szeretne csinálni, és hiába volt még azon a területen erőssége is, a kereslettel volt probléma. Na nézzük meg közelebbről, hogy mi az a másik 2 halmaz tehát. Az egyik a kereslet, ami alatt azt értem, hogy milyen területen van kereslet a munkaerőpiacon szakemberekre. Ezt 2 részre szoktam osztani. A felső részt hívom, vagy itt sorolom fel az iparágakat, ami bővül fejlődik. Mondjuk informatika, magánegészségügy, nemzetközi szolgáltatóközpontok, az úgynevezett shared service centerek, SSC-k, ide lehetne sorolni a gyártást, autóipari gyártás, elektronikai gyártás, elkereskedelem, tehát a webshopok. A sort még hosszan folytathatnám, csak néhány példát akartam mondani, olyan iparágokra, szektorokra, ami bővül fejlődik. Ugye az a logika, hogyha egy olyan szektorba pályázol, ami bővül fejlődik, sokkal egyszerűbben fogsz tudni elhelyezkedni, hiszen a bővülés miatt folyamatosan új szakemberekre van szüksége. A másik dolog, amit itt megnézünk a keresleten belül, hogy milyen pozíciók és szakterületek esetében van kereslet. Ez alatt azt értem, hogyha beütöd egy állásportálba, mondjuk a Jolly Joker állásportálba, ami egyébként az Indeed oldal, csak én nevezem így, hogy Jolly Joker állásportál, vagy mondjuk a Professionben egy pozíció nevét, hány állás hirdetést fogsz találni. Hogyha azt látod, hogy mit tudom, 10 alatt van, akkor az extra kevés kereslet, hogyha néhány tucat, akkor az már egy közepesen erős kereslet, hogyha több száz ilyen állást találsz, az már nagyon erős kereslet. Mondok egy példát, jelenleg, amikor felveszem ezt az oktatóanyagot, a munkaerőpiac elég erős, több mint 20 ezer állás lehetőség van a Professional, ami egy rekord, csak hogy érzékeltessem, a Covid alatt ez lecsökkent 3700-ra, tehát most 20 ezer körül van, és a 20 ezerből 1500-2000 állás hirdetés, könyvelői, pénzügyi számviteli állás. Oké, tehát el lehet mondani, hogy ezekre a pozíciókra nagy kereslet van. De hasonlóan nagy kereslet van online marketingesekre, értékesítőkre. Tehát olyan pozíciókra kell pályáznod, amire van kellő kereslet, legalább néhány tucat, de akár több száz állás, és az iparágat is figyelembe kell venni. Itt hadd mondjam el, hogy nem szabad összekeverni az iparágat és a pozíciót. Például ugye azt mondjuk, hogy az informatikai iparág az fejlődik, de ilyenkor sokan mondjátok azt, hogy hát András, én nem vagyok informatikus, és mondjátok ezt úgy, mintha egy informatikai cégnél csak informatikusok dolgoznának. De ott is dolgoznak értékesítők, ott is dolgoznak HR-esek, ott is dolgoznak pénzügyesek, ügyfélszolgálatosok. Oké, tehát ne keverd össze a pozíciót és az iparágat, mind a kettőt külön listázd ki. És nyilván az a fontos, hogy olyan irányba menj, ahol van kereslet. A harmadik dolog, ami nagyon-nagyon fontos nekünk, azok az erősségek. Az erősségek alatt nagyon sok ember a személyes erősségeit érti, hogy pontos, precíz, lojális, csapatjátékos, stb. Az álláskeresésben nem ez a legfontosabb. Az álláskeresésben a szakmai erősségeit számítanak. 5 vagy 6 dolgot érdemes itt felsorolni. Végzettség, szakmai tapasztalat, szakmai gyakorlat, nyelvtudás, hogyha ez munkaképes szintű, tehát ide jöhet legalább a társalgási szintű idegen nyelvtudás. Aztán itt említeném meg a vezetői gyakorlatot, tehát hogyha már vezettél embereket, vagy jelentősebb projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezel, az a vezetői gyakorlat, és a szoftver ismerete, a munkádhoz, szakterülethez kapcsolódó szoftverek ismerete, ez az 5. erősség. És a 6., ezt inkább csak megemlítem, mert nem ez a legfontosabb erősség, ez az iparági tapasztalat. Hogyha konkrét iparágban is van tapasztalatod, akkor ez is nyilván egy előny. Oké? Tehát végzettség, szaktudás, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, szoftverismeret, vezetőgyakorlat és iparági tapasztalat. Na most az a lényeg, hogyha olyan állásokra pályázol, ahol elvárják ezeket az erősségeket, akkor nyilván te sokkal jobb jelölt leszel. Tehát tudsz mit írni az önéletrajzba, és sokkal könnyebben el tudod adni magad, mert te pont azt kínálod, amit ők keresik. Most itt nagyon fontos, hogy a szakmai tapasztalat alatt ne csak a pozíció neveidet listázd ki. Tehát, hogyha valaki irodavezetőként dolgozott, akkor ne csak azt listázza ki, hogy irodavezetői tapasztalat, hanem szedje szét egy picit azt a munkakört, és mondjuk sorolja fel azt is, hogy ugye vezetői asszisztencia, vagy személyi asszisztens tapasztalat, felsorolhatja azt, hogy kereskedelmi ügyintézői, vagy ügyfélszolgálatos tapasztalat, hiszen gyakran az irodavezető vesz fel mondjuk vállalati értékesítést, vagy vállalatok részére értékesítéssel foglalkozó cégeknél rendeléseket, lehet, hogy árajánlatokat ad, lehet, hogy szerződések megkötésével segíti az értékesítők munkáját, tehát ide lehet sorolni a kereskedelmi ügyintézői, vagy ügyfélszolgálatos tapasztalatot, ide lehet megemlíteni akár már ebből kifolyólag az értékesítés támogató tapasztalatot, de minden irodavezetőnek vannak pénzügyi felelőssége is, bejövő számlák ellenőrzése, feldolgozása, esetleg iktatása, továbbítása, könyvelő felé, könyvelővel való kapcsolattartás, utalások végzése, esetleg ugye házi pénztárkezelés. Tehát van pénzügyi felelőssége is. Tehát, hogyha valaki irodavezetőként dolgozik, ugye akkor már ne csak a sorolja, hogy irodavezetői tapasztalat, hanem személyasszisztens tapasztalat, kereskedelmi ügyfélszolgálati tapasztalat, értékesítés támogató és pénzügyi munkatárs tapasztalat. És hogyha ugye olyan állásokra pályázik, mit tudom én, mondjuk a pénzügyi állásokra nagy igény van, akkor irodavezetői tapasztalattal is el tud menni pénzügyi munkatárs pozíciókra. Miért? Azért, mert van kereslet rá, és hogyha olyan irányba pályázol, ahol van kereslet, akkor nem kell 100%-ig megfelelni az elvárásoknak, elég csak 80%-ig megfelelni. Ehhez az is kell, nem elég csak, hogy ilyen irányba lőj, hanem az önéletrajzodat is rá kell szabni erre a területre, úgyhogy ez lesz majd a következő eszközünk az önéletrajz kozmetikázása. Még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, hogy amikor állásokat határozol meg, tehát ebből a nagy metszetből kell pozíciókat meghatározni, legyen erősséged azon a területen, és legyen kereslet ezen a területen, és ebből a nagy metszetből kerüljenek ki a célállások, és azért beszélek többes számba, mert nem csak egy célállást kell meghatározni, hanem minimum kettőt, de inkább hármat. Oké, miért van szükség három célállásra? Ez egy része azért, hogy ezekre párhuzamosan fogsz pályázni. Tehát nem csak egy irányba pályázol, hanem kettő vagy három irányba, mert hogyha esetleg valami porszem került ebbe a gépezetbe, tehát mégis valamit benéztünk, azt gondoltuk, hogy erre alkalmasak lehetünk, de a piac azt mondja, hogy mégsem. Semmi baj, mert lehet, hogy ez mégsem működik, de ez meg ez is működni fog. Olyat nagyon nehezen tudok elképzelni, hogy mindhárom célállást rosszul lövöd be. Oké? Tehát ez nekünk egy ilyen kis biztonsági tartalék is. Tehát három célállás meghatározó, mindegyikre rászabad az önéletrajzodat, és párhuzamosan pályázol ezekre az állásokra. Oké? Tehát ez volt az öt lépéses, vagy öt részből álló eszköztárunknak az első lépése, most menjünk tovább az önéletrajz kozmetikázására. Ebben a részben szeretném megmutatni nektek az önéletrajz kozmetikázás, LinkedIn profil kozmetikázás jelentőségét, illetve beszéljünk a további eszközökről, amik majd a elakadás leküzdésében segítenek nektek, de a kereslet kínálathoz még két gondolatot hadd fűzzek hozzá. Az egyik, hogy azért is baj, hogyha csak abból indulsz ki, hogy te mit szeretnél, mert van egy csomó olyan terület, amit valószínűleg nem ismersz kellően, vagy egyáltalán nem ismersz. Főleg ezek a modern szakterületek, ahol egyébként nagyon könnyű elhelyezkedni. Mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát, hogyha csak abból indulsz ki, amit ismersz, akkor szinte törvényszerű, hogy ki fogsz zárni olyan területeket, nem is gondolsz rá, ami passzolna hozzád, de nem ismered, mert úgy. Tehát azt javaslom, hogy indulj ki tényleg a keresletkínálatból, egy ilyen nyitottabb elmével nézd ezt meg, és bátran gondolkodj olyan új területekben is, ahol eddig nincs közvetlen tapasztalatod, csak nézd meg, hogy vajon erre jó lehetnél-e. És ehhez következik a másik hozzáfűzni való. Ezt úgy szoktam hívni, hogy old economy és new economy. Ezt magyarul úgy fordíthatnám, hogy a régi típusú állások és az új típusú állások. Én a személyes sikereimnek is az egyik összetevőjének azt gondolom, hogy gyakran mentem modernebb irányokba. Van, hogy ez teljesen véletlenszerű volt, volt, hogy teljesen tudatos. Mire gondolok? Amikor az APVRT-nél dolgoztam, ugye az egy állami szféra, már nagyon akartam váltani, körülbelül másfél vagy két évig hiába próbálkoztam, ilyen befektetési banki területre szerettem volna elhelyezkedni, egyszerűen nem tudtam elhelyezkedni. És utána jöttek be, vagy akkor jöttek be a nemzetközi szolgáltatóközpontok, a shared service centerek, amit SSC-nek is rövidítenek, és tök véletlenszerűen pályáztam már egy idő után, amikor már leszámoltam a banki, brokeri álmaimmal, vagy legalábbis amellett elkezdtem más irányba pályázni, elkezdtem SSC-be pályázni. Az SSC akkor lendült meg, akkor volt egy teljesen új terület, mint a húzat úgy felvettek, és nagyon gyors karriert is tudtam befutni ennek köszönhetően. Vagy mondhatnám azt is, hogy egy 8 éves multipályafutás után, amikor saját lábra akartam állni, saját vállalkozást akartam indítani, akkor az online marketingre, az akkor nagyon új online marketingre, digitális marketingre alapoztam a vállalkozásomat, és ennek köszönhetően tudtunk egy teljesen új területen, vagy tudtam egy teljesen új területen piacvezető vállalkozást építeni. És ezt ügyfeleimnél is látom. Tehát, hogyha nem a régmúlt állásaiba mész, hanem megnézed, hogy mik az új lehetőségek, akkor ezek nagyon sok lehetőséget fognak neked hozni. Erről sokat fogok még beszélni később, jobban most nem mennék bele, de ez egy fontos összetevő még. Oké, és akkor jöjjünk az önéletrajz és LinkedIn profil kozmetikázásához. Sok ügyfelemnél előfordul, hogy ő azt mondja, mikor beszélek a pályorientációhoz, hogy András, én pályáztam már ebbe az irányba, és mégse sikerült. És aztán mondom neki, hogy oké, rendben, de hát a régi önéletrajzoddal, ami még teljesen tényszerűen, felsorolásszerűen tartalmazta az iskoláidat, meg a tapasztalataidat, mondom, ez így nem fog menni. Tehát, hogyha beazonosítasz három célállást, meg esetleg új területeket, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy az önéletrajzadat és a LinkedIn profiladat is hozzá kozmetikázd. Erre ugye külön önéletrajzírás meg LinkedIn tréningeket tartunk az állásszerző programban, úgyhogy nem akarok nagyon belemenni, de olyan dolgokra gondolok, hogy az önéletrajzad elején kiemeled a fontosabb erősségeidet, és nyilván a szakmai erősségeidet emeled ki. Vagy hogy a korábbi pozíció neveket is átírod. Nagyon fontos eszköz, hogy átíratom ügyfeleimmel a korábbi pozíció neveket, hogyha 70%-os megfelelőség van a között, amit ő csinált, és amilyen irányba pályázik. Egy alapvető dolog az, hogy egy új területre, akkor, vagy sőt, bármilyen állásra akkor tudsz pályázni, hogyha vannak ilyen megnevezési pozíciók az önéletrajzodban. Tehát pályamódosításnál amennyire csak lehet ezeket behozom. Hogy egyszerű példát mondjak nektek, hogyha valaki eddig mondjuk értékesítő volt, és pályázik mondjuk marketinges állásokba is, ami ugye neki egy más terület, akkor már lehet, hogy az önéletrajzába is beíratom, hogy mondjuk értékesítési és marketing munkatársnak írom a régi pozíciót, hiszen azért sok szélzés valamilyen szinten marketinggel is foglalkozik, jó? Már behozom pozíció szinten is, behozom erősségbe, akár behozom eredményekbe. Oké, tehát akkor működik ez az egész, hogyha az önéletrajzodat és LinkedIn profiladat is hozzá idomítod ahhoz a területhez, amire pályázol. Nyilván nem lehet három különböző LinkedIn profilod, mint egy három különböző célállásod lesz, de bizony az önéletrajzokat bátran rá lehet húzni három különböző verzióra. Oké? Na és aztán menjünk tovább, ezzel foglalkozok máshol, de a következő eszköztár, az a harmadik eszköz itt a mi kis eszköztárunkban, ez a generalista és a specialista állások koncepciója. Ez nagyon-nagyon fontos, megértenetek, hogy mire gondolok. A generalista állások alatt értem azt, hogy általánosabb feladataid vannak, ahhoz nem kell feltétlenül spéci végzettség, spéci tapasztalat. Itt van néhány példa generalista állásokra, például egy ügyfélszolgálati vagy kereskedelmi munkatárs is egy generalista általános állás. Ugye az ügyfélszolgálat nem a pultos ügyfélszolgálatot értem, hanem az irodai ügyfélszolgálatot, ahol mondjuk telefonon, meg e-mailen bejövő rendeléseket vesz fel valaki és rögzít az ügyviteli rendszerbe, hogy ugye logisztikával koordinálja a kiszállítást, reklamációkat kezel, esetleg kintlévőség behajtásán is dolgozik. Ezekhez a munkákhoz nem kell spéci végzettség. De ugyanilyen generalista állásnak tekintem az értékesítési pozíciókat is. Jó? Az értékesítőknek mi kell? Értékesítői tapasztalat. De hogyha mondjuk azt mondom, hogy az értékesítés és marketing munkatárs, ami értékesítés és marketing, nyilván őnek már gyakran kell egy kis értékesítési marketing háttér, de nem kell speciális szaktudás. Egy hivatali ügyintéző is egy generalista állás. Sőt, a pénzügyi munkatárs és a pénzügyi állásokon belül egy generalista állás. Hiszen specialista állásnak tekintem a könyvelőt, az adótanácsadót, az áfa szakértőt, akár a kontrollert is, stb. A pénzügyi munkatárs sok mindennel foglalkozik, egy általánosabb tudás. Oké, az a fontos, hogy a generalista állásokban akkor is könnyű elhelyezkedni, hogyha más iparákból jössz, mert ezekhez nincs szükség, ugye, spéci nagyon spéci tapasztalatra, végzettségre. És aztán ott vannak a specialista állások, oké? Egy teljesen külön fejezetként, olyanokra gondolok például, hogy mondjuk marketingen belül a közösségi média szakértő, vagy a PPC marketing szakértő. A PPC ez a pay per click-nek a rövidítése, tehát az ilyen fizetett kattintás alapú hirdetések, mint például a Google Ads, vagy az Facebook hirdetések kezelésével foglalkozó szakértő, ugye egy speciális állás. Vagy az adatelemző, üzleti intelligencia elemző, business intelligence szakértő is egy specialista állás. A minőségügyi mérnök, mondjuk a mérnöki állásokon belül egy specialista pozíció. Az adótanácsadó, vagy ezen belül is az ÁFA szakértő, vagy a társasági adószakértő, vagy jövedéki adószakértő is már egy specialista állás. Az értékesítő mérnök, vagy műszaki értékesítő, ugye az értékesítő állásokon belül egy specialista állás. Vagy mondjuk a projektmenedzser állásokon belül az IT projektmenedzser is egy specialista állás. Na most azért különböztetek meg, látod, generalista meg specialista állásokat, mert pályamódosítások esetén nagyon sokszor a két lépcsős pályamódosítás működik. Ugye bennünk az az igény van, hogy bemenni egyből az állomállásba. Én azt látom, hogy az nagyon nehéz, hogyha valaki az állomállásra vár, akkor az lehet, hogy vár és vár és vár, mert nem jön össze. És nagyon gyakran az működik ügyfeleimnél, hogy mondjuk pályamódosításnál bemegy egy új szakterületen, új iparágban, egy generalista pozícióba, hogy nem kell semmi különleges dolog, és utána másodlépésben lép át, már azon az iparágon, esetleg azon a cégen belül specialista állásba, és az már fizetésben is jóval magasabb szintet képvisel. Mondok egy példát, egy tanár ügyfelem, akinek a példáját részletesebben majd később kifejtem, 20 évig magyar éneket tanított, más tapasztalata nem igen volt, versenyszférába akart menni, és elhelyezkedett egy informatikai asszisztens, ilyen informatikai adminisztrátor állásba, gyakorlatilag adatrögzítő, adminisztráció típusú állás. Utána átment másodlépésben egy logisztikai ügyintéző pozícióba, az már egyébként speciálisabb volt, és utána tudott egy nagyot ugrani, a HR osztályon lett képzési és fejlesztési csoportvezető a korábbi tanár fizetésének minimum a duplájáért. Oké, tehát bement egy generalistább állásba, és onnan ment át egy specialista állásba. Ez a gondolkodás nagyon fontos lesz, később majd többször visszautalok rá. Oké, ez volt a harmadik elem az eszköztárunkon belül, és utána nézzük még két gyakori akadályozó tényezőt, a nem megfelelő szintű nyelvtudás, s amit lehet kezdeni, ez a negyedik eszköztárunk része. Az egyik, amit itt megemlítenék, hogy hiába érzed azt nyelvtudás nélkül, hogy te vagy a kisebbség, én azt látom, hogy még az ügyfeleim 80%-a sem beszél munkaképes szinten angolul, vagy németül, vagy másik idegen nyelvet. Oké? 80% nem beszél. Ez mit jelent? Hogyha te nem beszélsz idegen nyelvet, akkor ez teljesen általános Magyarországon. Ugyanúgy el fogsz tudni helyezkedni. Tehát az elhelyezkedésedet nem akadályozza meg. Talán egy icili-picilit lassítja, de még ebben sem vagyok biztos. Amiben biztos vagyok, hogy valószínűleg kevesebb fizetésért tudsz elhelyezkedni, mint hogyha beszélnél angolul vagy németül. Tehát kevesebb, alacsonyabb fizetésért tudsz elhelyezkedni. És lehet, hogy a munkakörülményeidben lesz elmaradás, hiszen lehet, hogy egy magyar tulajdonú cégnél, vagy egy állami tulajdonú cégnél tudsz elhelyezkedni, amiknek a menedzsment és cégvezetési filozófiája elmarad a nemzetközi cégektől. Oké, tehát nem az elhelyezkedést fogja nehezíteni a nyelvtudás hiánya, legalábbis nem számottevően, hanem a fizetést és a munkakörülményekre lesz negatív hatással. Viszont hadd tegyem hozzá, hogy nagyon sok ügyfelemnél azt látom, hogy ők beszéltek, vagy tanultak idegen nyelvet, de mivel az elmúlt 5, 6, 8, 10, 12, 15 évben nem használták annyira, ez megkapott ez a nyelvtudás. És azt is tudom, hogy a cégek nagy részénél nem az a nyelvtudás kell, hogy köpöd, vágod az angolt vagy a németet, és egész nap külföldi ügyfelekkel, partnerekkel tárgyalsz. Ilyen állások is vannak, de ez talán a kisebbség. Sokkal inkább az, hogy alapvetően magyar a munka nyelve, de időnként szükség van az idegen nyelvtudásra. És ilyen esetekben elég az, hogy 2-3 hónap intenzív tanulással felhúzod a nyelvtudásodat, mintha épp egy nyelvvizsgára készülnél, és ez már elég szokott lenni ahhoz, hogy elnyerd az állást, akár egy nemzetközi cégnél is. Oké, okay, tehát 2-3 hónap nagyon intenzív, akár ilyenkor az nem működik, sokan mondják ügyfeleim, hogy hát a Duolingo-t nézegetem, meg az applikációt letöltöttem, szerintem az fücsfrügy, hasznos, de nem erre, tehát hogyha fel kell húzni egy nyelvtudás szintjét, akkor az nálam úgy működött, és én is csináltam ilyet, mikor német nyelvtudásra volt szükségem, azt kellett elővenni, de angolul is gyakorlatilag ugyanígy tartom szinten a nyelvtudásomat. Most én nem járok angolot, de a német tanulásnál jártam, tehát heti 2-2.5 óra magántanár, oké, vagy 4 szem közt, vagy kis csoportban, 3-4 fő, vagy egy intenzív nyelvtanfolyam, de az lehet, hogy minden nap 2-3 óra, oké, tehát egy tanárral, vagy szűk körű nyelvtanfolyami keretek között tanulás, és emellett mindent angolul csinálsz, tehát angolul nézel a tévét, angolul újságot olvasol, angol podcastot, rádiót hallgatsz, hangos könyvet olvasol. Ezzel foglalkozik egy külön cikkem, úgyhogy ebben most nem mennék bele részletesebben, de így, sőt, azt is tudod csinálni, még azt hadd tegyem hozzá, hogy az állásinterjú kérdéseket is, mondjuk az állásinterjú felkészítő oktatóanyagunkból kiírod az összes kérdést, kidolgozod magyarul a válaszaidat, és elviszed az angol, vagy német, vagy nem tudom milyen francia tanárodhoz, hogy figyelj, akkor készüljünk már fel az idegen nyelvű állásinterjúra, itt vannak a kérdéseim magyarul, dolgozzuk ki ezeket egy idegen nyelven, gyakoroljuk be, még vegyünk hozzá pár általánosabb interjú szituációt, és így célirányosan felkészülsz az interjúra. Okay? Ez tök jól működik, tehát ne könyveld el úgy magad, hogy hát az én tudásom megkopott, most inkább írásban elő szobban annyira nem, egy 2-3 órás hónapos intenzív lökésen fogod tudni azt a szintet hozni. Oké, okay, itt egy-két dolgot még hadd említsek meg, ez ilyen gerilla trükk. Néhány ügyfelem említette, hogy kidolgozták idegen nyelven is a kérdéseket, válaszokat, és mikor mondjuk telefonon vagy videós interjúban interjúztatták, akkor ott volt előtte a képernyőn, vagy kinyomtatva, és gyakorlatilag felolvasta a válaszait angolul vagy németül. Ugye a telefonban vagy a számítógép előtt ment, nem vették észre. Ugye, mivel olyan állásokra pályázott, ahol nem egész nap angolul vagy németül kellett beszélni, hanem csak időnként kellett használni, nem került később emiatt kellemetlen helyzetbe, és mivel bekerült egy idegen nyelvű céghez, végre volt motivációja, hogy bent is használja, és továbbfejleszti, és elmélyítse a nyelvtudását. Okay? Tehát, hogyha egyáltalán nem beszélsz, akkor sincs semmi gond, el fogsz tudni helyezkedni, hogyha megkapod a tudásod, így fel fogod tudni húzni. És ezt nagyon sok ügyfelem is csinálja meg. Én is személyesen is csináltam, úgyhogy működik. Az ötödik eszköztár, és ez is nagyon fontos, ez a szaktudásod megerősítése. Ugye 2022. májusában indítottuk el a szakmai képzéseket a Mentorklubon belül. Ez nekünk már eddig is egy ilyen 10 millió forint nagyságrendű befektetés, és a következő hónapok alatt is nagyjából ennyit fogunk elkölteni. És azért merem ezt bevállalni, mert azt látom, hogy nagyon-nagyon működik ügyfeleim elhelyezkedésében, hogyha szakmai képzéseket megerősítjük. Erről sokat fogok majd beszélni. Mit értek szakmai képzés alatt? Az én olvasatomban a szakmai képzések a gyors talpaló képzések. Mondjuk vegyük azt, hogyha online marketing állásra pályáznám, akkor lehet, hogy elmész egy Google Analytics tanfolyamra, és esetleg szerz egy Google Analytics képesítést a Google-től. Elmész egy PPC hirdetéskezelő tanfolyamra, lehet, hogy elmész egy Google Ads hirdetéskezelő tanfolyamra, és elmész egy Facebook hirdetéskezelési tanfolyamra. Esetleg megtanulod a WordPress használni valamilyen szinten, oké, elmész egy WordPress tanfolyamra, és lehet, hogy még valamilyen hírlevélküldő szoftvert is megismersz, mondjuk a MailChimp-et. Oké? Tehát egy ilyen tudásportfóliót építesz az adott szakterület által elvárt célirányos gyakorlatias tudásból. Gyors talpaló tanfolyamokkal, egy-két napos, max. egy-két hetes tanfolyamokkal, ami egy ilyen alapozó középhaladói szintű tudás lesz. És hogyha ezeket már feltünteted az önéletrajzodban, LinkedIn profilodban, meg beszélsz róla az interjúsz, akkor még akkor is, hogy a pályamódosításban vagy, el fogsz tudni helyezkedni. Azt láttam, hogy nagyon nagy arányban remekül működik az így megerősített profilod. Oké? Tehát az eszköztáradnak legyen a része a célirányos szaktudás megerősítése, és honnan fogod látni, hogy mit kell megerősíteni, ugye szinte minden álláshirdetésben benne vannak, akár a feladatok között, akár az elvárások között, hogy milyen szoftvereket, milyen megoldásokat kell használni, milyen speciális a tudásom a szükség, és ezeket a releváns tanfolyamokat el tud végezni. Ugye a mentorklubon belül ezért indítottuk el a prémium tagságot szakmai képzésekkel, hogy akár SQL, akár Power BI, akár SAP, akár Lean, akár Six Sigma, és a sort még hosszasan folytathatnám, szakmai képzéseket el tudj végezni, tehát ugye így a szaktudásodat is megerősített. Ha még nincs annyira elképzelésed, akkor a tájékozottságodat is megerősíted, ugye a pályorientáció az is jó lehet, és egyébként, hogyha ezeket beleírod az önéletrajzba, meg akár az okleveleket, amiket mi is kibocsátunk, feltünteted, akkor ezzel sokkal gyorsabban fogsz tudni elhelyezkedni olyan területre is, amiben eddig nagy tapasztalatod nem volt. Oké? Na, ezzel végére értem az öt részből álló eszköztárba. Még egyszer nézzük meg, hogy mik voltak ezek. Keresletkínálat feltérképezése, önéletrajz LinkedIn profil kozmetikázása, generalista és specialista állások koncepciója, nyelvtudás kérdésköre és megerősítése, illetve a szaktudás megerősítése. Oké? Okay? És most akkor térjünk át az egyes dolgoknak, az egyes probléma helyzetek megbeszélésére. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá a szaktudás megerősítésére, azt nem mondtam el, hogy mivel szemben jók ezek. Sok ügyfelem, főleg azért a múltban előfordult, hogy beiratkozott ilyen másoddiplomás képzésre, andragógiai képzésre, hosszabb képzésekre. Én azt látom, tisztelet a kivételnek, hogy ezek nagy részének sem értem. Nagyon hosszú idő, amíg elvégzett, nagyon lassú, és egy csomó olyan dolgot is megtanítanak, amire neked nincs szükséged. Oké, tehát célirányos, gyors képzésekből indulj ki, majd mondok erre még egy csomó példát, és majd akkor végezzel esetleg egy másoddiplomás képzést, hogyha bekerültél arra a szakterületre, és itt szeretnéd elmélyíteni a tudásodat, még elismertebb, még szakértőbb szakemberé válni. Úgysem biztos, hogy kell, de hogyha elvégzed az ilyen hosszú képzést, akkor tartogasd oda. Jó? Na, akkor ezzel zárom ezt a kis fejezetet, ami az eszköztárról szól, és akkor folytassuk azzal, hogy alkalmazott vagy vállalkozói karrierben érdemes-e gondolkozni, előnyök, hátrányok, ezzel jön tehát a következő rész. Na, üdvözöllek, örülök, hogy még mindig itt vagy. Ebben a részben szeretném tehát megbeszélni az alkalmazotti vagy a vállalkozói karrier közötti különbséget, kinek mi való, mikor érdemes ebben gondolkozni. Miért beszélek erről külön viszonylag az elején? Azért, mert sok ügyfelemnél látom azt, hogy főleg annál, aki mondjuk belefárad az álláskeresésbe, hogy hátanes, nekem már elegem van a keresésből, leszarom az egészet, én megyek, csinálok valami vállalkozást. Ez az egyik tipikus dolog. Talán ennél sokkal gyakoribb az, hogy valaki befutott mondjuk egy középvezetői, esetleg felsővezetői pályafutást, 40-45-50 éves kora körül már kezd besokalni abból, amit ugye csinál 20-25 éve, elég nagy munkatempóval, és akkor ugye gondolkozik, hogy hogyan lehetne saját lábra állni, és csinál egy coach céget, elmegy coachnak, life coachnak, business coachnak, stb. És aztán nagyon sokan nem boldogulnak. És aztán jönnek vissza hozzám 2-3 év sikerten próbálkozás után, hogy szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. Úgyhogy ezek azok az okok, meg egyáltalán szerintem sok emberben van egy vágy, hogy esetleg valami saját főnöke lenni, saját kezébe venni a sorsát. Úgyhogy ez az apropója ennek a témának. Én annyit tennék hozzá, hogy most már 12 év vállalkozói tapasztalattal, amiben csináltunk egy dohányzásra leszoktató céget, ugye van a Gerilla Netrajz, tehát karriertanácsadó cég, most a Mentorklubban már azt is mondhatom, hogy van egy felnőtt képzési cégünk, külön cég alatt is működik, és aztán volt jó néhány sikertelen próbálkozásom, fogturizmus cégnek a tagja voltam, és aztán nagyon bölcs döntéssel kiszálltam belőle, látom annak is a hátrányait, előnyeit, stb. Külföldi teljeszkedést csináltam Szlovákiában, Csehországban, tehát ugye megint csak saját tapasztalatban is tudok beszélni. A vállalkozói pálya az egy nehezített dolog. Nagyon nehéz. És ugye kérdés, hogy mikor éri meg, illetve kinek célszerű belevágni. Én azt látom, hogy a vállalkozói pályafutás akkor hozza meg a kívánt szintet, hogyha adsz neki minimum egy 10 évet. Tehát nekem is mondjuk 4-5 év kellett, mire behoztam a multis fizetésemet, és ugye vegyük azt, hogy azért a multinál is fejlődtem, tehát mire azt tudom mondani, hogy ez anyagilag is biztosan megérte, ez sokkal inkább a 8-10 éves kategória. Oké, tehát ez egy hosszú távú dolog, tehát csak azért, mert most nem tudsz elhelyezkedni, abban az energiából, amit egy cég alapításába fektetsz, az álláskeresést is, meg a pályamódosítást is bőven tudod abszolválni. Tehát ez akkor jó, hogyha van ilyen vágyad, hogy saját lábra állj, és türelmesen ki is tudod várni ezt az időt, és van elég idő. Tehát ez azt is jelenti, hogy mondjuk 55 évesen már nem biztos, hogy lesz, hogy akkor anyagi értelemben célszerű belevágni. Akkor lehet, hogy azért vág bele az ember, mert végre most már csak azzal akar foglalkozni, ami érdekli, még akkor is, hogyha kevesebbet keres. Jó? Ezeket a szempontokat nagyon kell tisztázni. De ebben segít egyébként az, hogy mi a siker kritérium számodra. És ezt előre célszerű felállítani, hogy az a siker kritérium, hogy minél több pénzt keresni, vagy az a siker kritérium, hogyha legalább annyi pénzt keresek, mint alkalmazottként, és nagyjából annyi munkával, tehát nem kétszer annyi munkával, az már egy siker kritérium. És kiszámíthatóan meg tudok élni. Oké, ezeket érdemes extrán átgondolni. A közelmúltban a keresztgyerekeim anyukája keresett meg, aki egy kis település önkormányzatán volt rendezvényszervező munkatárs, 190 ezer forint nettóért, és mondta, hogy elindítana egy szövő bizniszt, ő legalább 20-25 éve hobbiból szőtt, ilyen népművészeti szövésre, házi nagy szövőgépre kell gondolnod, viszonylag elismert is ezen a területen, és azt mondta, hogy ő most már ezzel szeretne foglalkozni, és kérdezte, hogy belevágjon-e, és mondtam neki, hogy figyelj, hogyha egymilliós lenne a fizetésed, akkor azt mondanám, hogy felejtsd, de biztos, hogy nem fogsz még csak felennyit se keresni a szövős bizniszeddel, de mondom azért a 190 ezer forintot, még akkor is, hogyha ugye amellett esetleg a privát munkáidat is hozzáadod, ugye, amit korábban úgymond csúnya szóval fusizással csináltál, akkor lehet, hogy már nézek egy 3-350 nettót, annyit el fogsz tudni érni minden ismeretem szerint, úgyhogy érdemes belevágnod. Okay? Úgyhogy ezeket hadd tegyek hozzá, és neki is azt mondtam, amit mindenkinek mondok, aki saját bizniszbe gondolkozik, hogy én nem ismerek olyat, hogy szabadúszó. Szerintem valaki vagy alkalmazott, vagy vállalkozó. Tehát akkor is, hogyha szabadúszónak gondolja magát, ő vállalkozó. Az azt jelenti, hogy cég vezetői fejjel kell gondolkoznia, büdzsét kell csinálnia, pénzügyi terveket kell csinálni, marketinget kell, saját marketinget folytatni tudatosan. El kell tudnia adni magát, értékesítési stratégiával kell rendelkeznie. Én is, hogyha megnézzük az én munkámnak, hogy hány százalékát töltöm, pedig van egy összesen 8-an vagyunk a cégnél főállásban, plusz még nagyon sok külső szakértővel dolgozunk, legalább ennyi szoros szakértővel, plusz a trénerekkel, akik segítenek. De még így is a munkámnak én is legalább a 30-40 százalékát azzal töltöm, hogy marketing, értékesítés, vagy ezt támogató anyagok, hírlevelek írása, tartalommarketing. Oké. Ez kezdetben lehet, hogy 70-80 százalék volt, tehát 10-20 százalékban konzultáltam tréninget, a többiben azon dolgoztam, hogy ezt el tudjam adni. Tehát ezt értem az alatt, hogy egy szabadúszó is vállalkozó, ezen is dolgoznia kell, ne legyenek illúziói. Oké? És hogyha így van, akkor érdemes lehet belevágni, de adni kell időt az előkészítésre. Ugye nézzük meg a kócsokat, talán egy ilyen kis esettanulmányként, hogy a kócsok mi csinálnak rosszul. Ugye, mert nagyon sok kócs elvégez ilyen coaching iskolát, amolyan oklevelet, ilyen certifikációt, stb. Utána eldönti, hogy akkor ott hagyja a multis karriert, és belevág a coachingba, és aztán utána mégsem jár sikere, vagy ugye lehet, hogy úgy megél belőle, de hogyha egy objektív sikerkritériumot állított volna fel, akkor azt mondanám, hogy a korábbi 1 milliós fizetéséhez képest csinálni 200 ezer forintos fizetést coachként, akkor az nem biztos, hogy objektíven azt lehetne mondani, hogy sikerrel végzi a dolgait. Mit csinálnak ők rosszul? Egyrészt azt, amit az előbb mondtam, hogy nem dolgoznak a marketingen, vagy nem tudatosan, vagy nem tanulják meg, nem dolgoznak az értékesítésen, nem csak szakértőként akarnak dolgozni. Ez szerintem nem járható út. Csak akkor, hogyha esetleg van egy üzlettársad, aki értékesítő, marketinges, de akkor meg könnyen lehet, hogy ő lesz a te főnököd, mert ő hozza pénzt. Pont egy ilyen sztorit hallottam a múlt héten, egy nagyon tapasztalt tréner kollégámtól. Ebben nem mennék bele, de gyakorlatilag ez volt a helyzet. De a másik, hogy nagyon gyakran nem készítik ezt elő üzleti szempontból. Tehát ha saját vállalkozásban gondolkozol, akkor is egy-két éves távlatba kell előkészíteni, sokat kell költeni, hogy ezeket megismerd, esetleg az online marketinget kitanuld egy picit, hogy az üzleti szegmást feltérképezd. A másik, itt is behoznám ezt, ez az old economy, vagy new economy típusú gondolkodás. Tehát egy régi típusú, ugyanazt csinálom, amit már 20-30 éve itt van a piacon, különösebb változtatás nélkül, vagy valami újat tudok ebbe hozni. És hadd mondjam el a saját témámat, amikor olyan dologba vágtam bele, hogy ugyanazt csináltam, amit mások eddig is, akkor az mindig kudarc volt. Mondjuk hiába van egy 80-100 ezeres e-mail olvasótáborom, akik ugye álláskeresés után érdeklődnek, értünk az online marketinghez, havi több milliót költünk, mikor a fejvadászatban munkerőközvetítésbe belevágtam, az egy kudarc lett. Mert én mit gondoltam előnyünknek, hogy azt gondoltam, hogy csináljuk úgy, mint mindenki más, és itt van a nagy adatbázisunk. De aztán könnyen, vagy gyorsan kiderült, hogy ez még nem elég. Ez még nem elég. Tehát igazi újítást nem hoztunk be erre a piacra, és lehet, hogy erőködhettem volna, de inkább egy-másfél év után kiszálltunk belőle. Jó? Hogyha megnézzük, hogy a mentorklubon, vagy akár a szakmai képzéseken belül mit hoztunk, ugye a szakmai képzésen belül mi hozzuk el egy előfizetéses modellben, nagyon elérhető áron, nagyon gyakorlatias szakmai képzéseket. Ez egy teljesen új dolog. Ugye vannak szakképző intézmények, akik itt vannak 20-30 éve a piacon, hogyha én azt akarnám csinálni, mint ők, valószínűleg beletörne a bicskám. De csavarok rajta, behozok egy új technológiát, az előfizetéses modell, és már látom a mentorklubnál, ami 2 éve működik, hogy remek alap, és biztos, hogy benne szakmai képzések is fognak. Oké? Tehát a vállalkozásnál is ez az old economy, vagy new economy, valami újítás, jelentősebb újítás kell, vagy egy új modern területre kell menni, hogy mondjak még egy példát, ugye itt a szakmai képzések kapcsán a Power BI is elérhető, amit nem csak videós anyag, hanem élőképzés formájában is elérhető, és az élő képzéseket tartó szakember Tamással beszélgettünk, hogy ő sokáig alkalmazotti állásba gondolkozott, és aztán, amikor látta, hogy a Power BI mennyire kezd beindulni, akkor csinált egy Power BI fejlesztő céget, és 1-2 év alatt elérte az 50 milliós árbevételt, nagyon fejlődik, talán 1 év alatt, vagy másfél év alatt elérte az 50 milliós árbevételt, nagyon gyorsan fejlődik. Miért? Mert egy gyorsan fejlődő új területre lépett be. Oké, ez csak egy példa arra, hogy ez nekem a new economy, az új, modernebb szakterület. Oké, mi az, amit még elmondanék? Talán annyit tennék még hozzá a vállalkozói pályához, hogy itt azért vannak nagy kockázatok. Nekem is voltak olyan éveim, mikor ilyen mínusz 50 milliós eredmény sikerült produkálnom, és ezt nem a felhalmozott tartalékainkból költöttem el, hanem a nullából sikerült elköltenem, úgyhogy ilyen folyószámlahitel, olyan folyószámlahitel, akkor, mikor már kimaxoltuk az összes folyószámlahitelt, akkor erre a lakásunkra jelzáloghitel, akkor még egy jelzáloghitel, és aztán ugye 50 milliót investáltam, hogy majd, meg tömködni a lyukakat, aztán kiderült, hogy ez az út nem járható, és ott voltam de egy veszteséges céggel, már egy 50 milliós adóssággal. A dolog szépsége azonban, hogy ezt utána viszonylag gyorsan másfél év alatt le tudtuk dolgozni, azóta nyereséges is a cégem, és talán amit ugye a vállalkozói karrierén el lehet mondani, hogy itt a siker korlátlan. Ami azt jelenti, hogyha valaki sikeres, akkor tud nagyon sikeres lenni. Nekem is vannak olyan vállalkozó ismerőseim, hogy 100 milliós nagyságrendű nyereséget vesznek ki a cégükből évente. Gyakran jönnek konzultációra hozzám olyan ügyfelek, akik sikeres vállalkozók cégébe dolgoznak, akik közül nem egy olyan van, aki 500 millió forint osztalékot vesz ki a cégéből, és nincsenek benne az újságokban, meg a top 100-as listán gyakran, és nem politikai kötődésű emberek, hanem sikeres üzletemberek, tehát ilyeneket is lehet látni. Ez is benne van, de ez akkor van benne, hogyha ugye a cég építési szemponttal vágsz bele. Na, oké, de még egyszer talán annyi a végére, hogy azért látok jó néhány olyat is, aki hozza akár a 7-800 ezer, akár az 1 millió forintos szintet, egyéni vállalkozóként is kiszámíthatóan. Úgyhogy ez is egy járható út, de szerintem akkor is sok ember alábecsüli, hogy ez mennyire összetett. Na, ennyi tehát a vállalkozói karrierről, és nézzük meg az alkalmazotti karrier. Az alkalmazotti karriernek ugye vannak egyértelmű hátrányai, hogy ugye itt is folyamatosan harcba kell szállnod az új ügyfelekért, azaz az új állásokért. Tehát itt is van marketing, itt is kell csinálni, nem elég csak a szakértői munkát csinálni, hanem álláskeresés, LinkedIn profil, stb. Ugyanígy be kell hozni, de nincs akkora hangsúly rajta. Nem kell havonta új ügyfeleket szereznem, hanem lehet, hogy pár évente kell új állásokat megpályáznom. Nincs anyagi felelősség. Sokkal könnyebb váltani. Tehát még én, hogyha egy üzletágat le akarok építeni, az lehet, hogy egy több éves folyamat, mert ugye korábban termelt mondjuk, van olyan üzletágunk, a dohányzás leszoktatás volt, amikor 200 milliós üzletág volt. Igaz, hogy nem volt kellően profitábilis, de akkor is egy csomó költségünket elvittet. Nem tudom úgy abba hagyni, hogy ja, akkor holnaptól nem csinálom, hanem ez több éves projekt, mire ki akarok szállni valamiből, és valami másba bele akarok fogni. Ez ugye alkalmazottként sokkal könnyebb, ezt az állást abba hagyom, és pályázok valami másba. Nincs anyagi felelősség, kiszámíthatóbb. És szerintem talán ugye karrier lépésében, fejlődés, fizetésben is talán gyorsabban el lehet érni. A hátrányai nyilván az, hogy limitált a fizetés, nagyon kiszolgáltatott vagyok a hülye főnöknek. Én azt látom, hogy még akkor is, hogyha valaki elhelyezkedik egy cégnél, aminek lehet, hogy picit kétes a háttere, mondjuk egy állami tulajdonú cégnél, de van egy nagyszerű főnöke, az ideig óráig tart, mert szinte borítékolható, 2-3 éven belül jön egy új főnök, ami, hogyha az a normális főnök volt a kivétel, akkor valószínűleg az új főnök az most már az iparági átlagnak megfelelőbb, lehet, hogy nem olyan jó vezető típusú főnök, és akkor már is a korábbi jó dolog áramlott. Tehát, hogy ilyen értelmű kockázat van, hogy nem biztos, hogy a munkakörülmények, a munkatempó a testílusodnak megfelel. Illetve az is hátránya nyilván az alkalmazotti karriernek, hogy 45-50 éves kor fölött, vagy inkább azt mondom, lehet, hogy 50-53-55 éves kor fölött már az életkor is jelentősen akadályozza az elhelyezkedést. És hiába van már ott az ember, hogy na, végre már gyerekeim felnőttek, végre már nem 3-4 dolgot kell pörgetni, mint a cirkuszban az artisták, hogy akkor gyerek ide megy, akkor a páromnak is segítsek a beteg szüleimről gondoskodni, és még a munkába is megfelelni, ja, és még házat építeni, meg jelzálogat. Most már a gyerekek felnőttek, a jelzálog ki van fizetve, lehet, hogy már a szüleimről se kell gondoskodni, stb. Már végre tudnék a munkára figyelni, gyakran az van, hogy na, akkor már a munkaerőpiac túlképzetnek tart, azaz, vagy túlkorosnak, vagy nem feltétlenül bennem gondolkoznak, tehát szűkülnek be lehetőségek. Ez tény, hogy itt van, ez kár is tagadni, vannak megoldásaink ezenen, amik nagyon jól működnek, de ez akkor is egy nehezített helyzet, picit szembeszéllel kell érvényesülni. Úgyhogy ezek az alkalmazotti karriernek a hátrányai. Mégis, hogyha megnézek, szétnézek, akár ügyfeleim, akár ismerőseim között, hogy melyik a kiszámítható boldogulás, hogy alkalmazotti karrierben egy otthoni, tudatos, költségtudatos gazdálkodással tartalékot képezve egy életre beállni, vagy vállalkozóként nagyobb kockázatokat vállalva csapatni, bízva a nagyobb exit vagy jövedelem lehetőségébe. 50-50, legalább 50-50 a sikersztorik aránya, sőt, inkább lehet, hogy a számosságból kifolyólag az alkalmazotti karriert folytató ügyfeleimre lehet, hogy jellemzők, hogy sokkal nagyobb számban vannak, lehet, hogy nyugisabb életet élnek. Oké, tehát ilyen, mind a kettőre van sikersztori. Én csak ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy szerintem az alkalmazotti karrier is fontos. Akkor csinálj saját vállalkozást, hogyha van ilyen ambíció. Tehát ne azért, mert nem találsz munkát, ne azért, mert hülye a főnök, akkor azt váltással lehet intézni, akkor csinálj saját vállalkozást, hogyha van kockázatvállalói hajlandóságod, bírod a bizonytalanságot, Oké, bírod a felelősséget, hogy itt nem mondja meg senki, hogy mit kell csinálni. Neked kell egyik napra másikra nagyon tudatosan intézni a dolgokat. Emberekkel együtt dolgozni, tehát van vezetői gyakorlatod, mert a külső szakértőket is neked kell koordinálni. Akkor csinálj a céges dolgokat, a saját vállalkozást, egyébként teljesen jó az alkalmazotti pályafutás is. Ebben az anyagban, a továbbiakban az alkalmazotti karrierrel foglalkozunk, hogyha van rá igény, akkor majd csinálunk egy hogyan csinálj saját vállalkozás kurzust valamikor az év hátra lévő részében, de ez az anyag innentől kezdve az alkalmazotti karrierrel foglalkozik. Úgyhogy nézzük tovább a következő fejezetekben az egyes problematikákat, jó? Külön fejezeteknél szeretem a munkámat, de nem bírom a főnököt, már a munkámat se szeretem, pályát szeretnék módosítani, stb. Ezekkel megyünk tovább a következő részben. Ne menjetek messzire, gyertek, nézzétek tovább az oktatóanyagot. Mindjárt folytatjuk. Ebben a fejezetben azt szeretnénk körüljárni, amikor valaki úgy érzi, hogy a munkájával nincs különösebb baja, de nem bírja a főnököt, vagy túl sokat kell túlórázni, vagy a munkakörülmények nem megfelelőek. Nézzük, hogy ilyenkor ebben a karrier elakadásban mi lehet a megoldás. Az egyik legtipikusabb eset ebben a szituációban az, hogy az emberek összekeverik a szezont a fazonnal. Tehát az, hogy rosszak a munkakörülmények, túlórázni kell, idióta a főnök, nagyon gyakran vonják le azt a következtetést, hogy nekik pályamódosításra van szükségük. És jönnek hozzám, hogy András, pályát szeretnék módosítani ezen okok miatt. És ilyenkor mondom nekik, miután alaposan kikérdeztem őket, hogy mi is a probléma, stb., hogy figyelj, neked nem pályát kell módosítani, neked munkahelyet kell váltani. Mondok egy konkrét példát. 2 vagy 3 éve lehetett, hogy az egyik iskolás fiam osztálytársának az anyukája jött hozzám, hogy András, figyelj, pályát szeretnék módosítani. Talán azt is mondhatom, hogy a Tetra Paknál dolgozott, pénzügyi számviteli menedzserként, inkább számvitel volt az erőssége, és mondta, hogy rengeteg a túlóra, rengeteg a munka, nagyon kicsi az önállóság, nem becsülik meg, és hogy ő találjon ki valami teljesen újat. És ugyanezt mondtam neki is, hogy figyelj, most nem mondom a keresztnevet, hogy már ne lehessen beazonosítani, mondom, figyelj, hívjuk Eszternek, neked nem pályát kell módosítani, mert tök versenyképes tudásod van. Ez nagyon keresett a piacon. Szerintem van annyira versenyképes, hogy fogsz tudni találni olyat, ami neked sokkal jobban megfelel. És azt mondtam neki, hogy figyelj, válts munkahelyet. Ugye írtunk egy jó önéletrajzot, elkezdett állást keresni, és aztán augusztusban járt nálam, és szeptember végén volt a gyerekeknek a Covid miatt ilyen szabadtéri szülinapi zsúr, valahol Kamaraerdő környékén volt egy rendezvény, és ott egy ilyen gyönyörű szeptember végi szombat délelőttön jön oda hozzá mosolyogva, hogy András, szeretném megköszönni, hogy lebeszéltél a pályamódosításra, sikerült munkahelyet váltanom nagyon gyorsan, hetek alatt, ahogy azt megjósoltad, annyi lett a nettom, mint korábban a bruttom volt, azt mondja, hogy van egy amerikai főnöke, aki nagyon ritkán van Magyarországon, tehát nagyon nagy önállósággal dolgozik, és teljesen kiegyensúlyozott munkát végezhet, és fülígért a szája. És ezt nagyon sokszor tapasztalom, jó? Mindjárt beszélünk a pályamódosításról, és nem akarom megúszni, nem azért mondom, csak az a lényeg, hogy te is elemezd ki, hogy mivel is van a bajod. Okay? És ilyenkor gyakran a munkai váltás hozza megoldást. Ami nagyon fontos, hogy munka mellett az álláskeresés az egy kihívás, és nagyon sok ember ötletszerűen csinálja. Hogyha épp hülye a főnök, akkor beküld 3 önéletrajzot hirdetésekre, aztán, hogyha picit normálisabb a helyzet, akkor visszavesz. Tehát ilyen ötletszerű az egész álláskeresés, és ez így nyilván nem vezet semmire. Én azt mondom, hogy az álláskeresés nagyon hasonlít a fogyókúrához, vagy az edzéshez, tehát hogyha én úgy akarok eredményt elérni, akár izmosabb lenni, akár fogyni, hogy hát ezen a héten futok 2-szer, jövő héten nincs időm elmenni, esetleg utána héten úszok, ja és utána elmegyek 1-szer kondizni, te is tudod, ennek milyen eredménye lesz? Semmi. És elmondhatom, hogy én nem tudok fogyni, az én genetikám más, a nagy lószar, nem csináltad rendesen az edzést. Oké, tehát ugyanez igaz az munkahelyváltásra, és hogyha eldöntötted, hogy váltani akarsz, akkor szisztematikusan kell csinálni az álláskeresést, tehát ugyanúgy meg kell csinálni a pályorientációt, ugyanúgy kell egy ütőképes önéletrajz, a LinkedIn profit rendbe kell tenni, kell egy motivációs levél, fel kell készülni az állásinterjúra, és én azt mondom, hogy még akkor is, hogyha van állásod, tehát nincs annyi időd az álláskeresésre, akkor is be kell adni havi 10-12 pályázatot. Ugye ez a heti 2-3 pályázat, ez az a minimális mennyiség, amitől egy már egy eredményt várhatsz. Ami ez alatt van, hogy bead valaki havi 3-4 önéletrajzot, az nem álláskeresés, az egy ilyen ötletszerű valami. Már elnézést, hogy itt picit sarkosan fogalmazok, de fontos, hogy átmenjen az üzenet. És még egy fontos dolog, hogy ilyenkor, hogyha valaki váltani akar, akkor gyakori hiba az, hogy megvárja, amíg beteljen a pohár és túlcsorduljon. Tehát ugye ez az álláskeresés, ez a komfortzónánkon kívül eső tevékenység, meg egyébként is a fejekben van egy ilyen beidegződés, hogy én akkor kezdek el álláskeresni, hogyha már elhatároztam, hogy váltani akarok. De ez így nem helyes a munkaviszony, az nem egy párkapcsolat, nem egy házastársi viszony. Itt ér randizni, itt ér kikacsingatni. Ez azt jelenti, hogy ha már érzed, hogy valami nem teljesen kerek, lehet, hogy a fizetésed nem oké, lehet, hogy a főnök nem oké, és a többi, akkor ne várd meg, amíg betelik a pohár, hanem szisztematikusan kezd el orientáció, önéletre az álláskeresés, kellő számú pályázat, és akkor kell eldöntened, hogy váltasz, amikor bejön egy ajánlat. Hogyha elnyersz egy ajánlatot, na akkor kell elgondolkozni rajta, hogy tényleg annyira szar, tényleg megéri, mennyivel többet is kínáltak, milyen kockázatokkal jár. Akkor döntsd el, hogy váltasz-e, és hogyha úgy döntesz, hogy mégsem váltasz, és megköszönöd a cégnek a lehetőséget, elnézést kérsz, mégis azt mondod nekik, hogy figyelj, változott itt pont, ami legjobban fáj, abba beállt a változás, úgyhogy adnék nekik még egy lehetőséget. Hogyha kulturáltan mondod vissza az elnyert állást, akkor nagyon gyakran előfordul ügyfelemnél, hogy esetleg mégis 2-3-4-5-6-7 hónap múlva mégis azt mondod, hogy basszus, mégis váltanék, el kellett volna fogadni, és visszamész az általad elutasított álláshoz, legtöbbször tártkarokkal várják az ügyfeleimet. Okay? Tehát tudsz úgy nemet mondani, hogy nem hozod magad hülye helyzetbe, sőt, még az az ajtó félig nyitva is marad. Okay? Érted, mire gondolok? Tehát, hogy mégsem váltasz, mert úgy döntesz, hogy mégis inkább adsz nekik még egy esélyt. Okay? De úgy is dönthetsz, hogy ja, hát figyelj, ilyen lehetőséget el fogsz menni. Okay? Tehát tudatos álláskeresés, ez legtöbbször megoldás arra, hogy szeretem a munkámat, vagy alapvetően oké a munkám, de nem szeretem a céget, a főnököt, vagy a munkakörülményeket, vagy a céges kultúrát. Oké? Megoldás, munkahelyváltás. Aztán nézzük a pályamódosítást, ez lesz a következő rész, de ahogy megszokhattátok, akkor ezt egy külön fejezetben fogjuk megnézni. Várlak vissza benneteket arra is szeretettel. Foglalkozunk akkor a pályamódosítással picit részletesebben, úgyhogy ebben a fejezetben megnézzük a két fő típusát a pályamódosításnak. Az egyik a rövid távú, azaz kisebb pályamódosítás, a másik pedig a hosszabb távú, vagy teljes pályamódosítás. Sőt, a kettő között lehet, hogy olyan őrült nagy különbség nincs is. De mit értek kisebb vagy rövid távú pályamódosítás alatt? Általában akkor van erre szükség, hogyha valaki álláskeres, mert kritikusan fontos, hogy minél előbb elhelyezkedjen, de nincs olyan sok idő, vagy nem is feltétlenül van szükség arra, hogy valami teljesen új dologba fogjon. Ilyenkor abból főzünk, amink van, tehát alapvetően abból a végzettségből, iskolázottságból és abból a szakmai tapasztalatból indulunk ki, amivel rendelkezel. Hogy mondjak egy példát, ha valaki ugye az oktatóanyag elején tárgyalt irodavezetői állásban dolgozott a korábbiakban, akkor innen el tud menni pénzügyi munkatárs pozícióban, nem a mérlegképes könyvelő, nem a szenior pénzügyes állásban, hanem egy általános pénzügyi munkatárs pozícióban, ahol a feladatai nagyjából hasonlóak azokhoz a feladatokhoz, amiket irodavezetőként csinált pénzügyi területen. Tehát bejövő számlák ellenőrzése, számlák iktatása, könyvelővel kapcsolattartás, utalások, házi pénztárkezelés, esetleg hiteligényléshez, dokumentumok összeszedése, stb. Gondolok. Ez a kisebb pályamódosítás. Ilyenkor is szükség van arra, hogy az önéletrajzot kozmetikázzuk, ugye beszéltem erről, de nem kell feltétlenül elvégezni egy közgazdász végzettséget, nem kell feltétlenül szerezni, nem kell még csak mérleképes könyvelők tanfolyamot sem elvégezni, hiszen abból főzünk, amink van. De ugyanígy mondhatnék erre rengeteg példát. Volt olyan ügyfelem, aki mérnökként dolgozott, már volt minőségügyi jellegű tapasztalata is, de nem minőségügyi mérnök volt, és el tudott menni minőségügyi mérnök pozícióba. Az is már egy pályamódosítás, egy kisebb pályamódosítás volt. Vagy vegyük azt, hogy valaki eddig főkönyvelőként dolgozott, de már akkora tapasztalatot szerzett, hogy el tud menni gazdasági vezetői, vagy kontroller irányba. Lehet, hogy azt mondja, hogy már tele van a hócipőm a könyveléssel, meg a havizárással, adóbevallásokkal, én inkább elmegyek kontrollernek, de mivel már végzett hasonló feladatokat, hogyha azt kidomborítjuk az NFS-be, akkor át fog tudni menni kontrollernek. Oké, ez a kisebb pályamódosítás. A nagyobb pályamódosítás az, amikor valaki teljesen más dologba fog, mikor egy tanár elmegy mondjuk a versenyszférába, kereskedelmi ügyintézőnek, vagy logisztikusnak. Oké, ez egy, talán egy remek példa. Vagy volt olyan ügyfelem, és nézzük az ő példáját, aki buszsofőrként dolgozott a 40-es éveinek közepéig, amikor rájött, hogy neki 20 év buszsofőrködés után elege van, Dunaújvárosban egyébként a helyi Valánbusznál dolgozott buszsofőrként, elvégzett egy informatikai iskolát, ez egy normál ilyen BSC, tehát alapszintű egyetemi végzettséget szerzett levelező tagozaton ugye pár év alatt, és utána elhelyezkedett egy egyháziskolában rendszergazdaként, az még ugye nem a legszexisebb állás, de már azon a területen is tapasztalatot szerez, és utána úgy megy el, úgy ment el már szenior informatikusnak, nagyon jó fizetésért, nagyon fiatalos csapatba. Ugye itt miről van szó, hogy beazonosít egy olyan területet, ami elég távol van ahhoz képest, amit ő csinált, megszerezte a szükséges végzettséget, utána szerzett ugye ezen a területen egy belépőállást, amiben valamennyi tapasztalatot szerzett, és már utána így tudott tovább menni informatikusként. Oké, érthető? Talán hadd mondjak egy másik példát is. Nem olyan régen, egy-két hónapja írt rám egy ügyfelem LinkedIn-en, hogy szia András, nem tudom, emlékszel-e még rám, 2011-ben jártam nálad egy tanfolyamon, akkor 5-6 év gyesről visszatérő, 3 gyerekes angol tanár voltam, a segítségeddel helyezkedtem el irodavezetőként, ahol már HR-es tapasztalatot is szereztem, amivel és a te önéletrajzírási módszereiddel tudtam pályázni HR-es állásokra, és az elmúlt években pedig már HR igazgatóként dolgozom, igaz, eltelt több mint 10 év az első találkozó óta, de azóta is sokat köszönhetek neked, írta. Ugye itt is mi volt a lényeg, hogy ugye angol tanárként, gyorsan visszatérve elhelyezkedett irodavezetőként egy generalista állásban, nyilván mellette HR-es végzettséget is szerzett egyébként, de itt már HR-es dolgokkal is foglalkozott, és ugyanúgy, ahogy az előbb az irodavezetőből pénzügyes példa lett, itt azért egy nagyobb váltás volt irodavezetőből HR-es, HR-menedzser, HR-vezető lett. Egyébként legutóbb a Kifli nevű cégnél is dolgozott, ahol gyakorlatilag ő építette fel a Kifli magyarországi szervezetét HR-vezetőként. Na, tehát ilyen szép dolgokat is lehet itt olvasni, ugye nem egyértelmű a határ itt a rövid távú kisebb pályamódosítás és a teljes pályamódosítás között. Ugye talán az időtáv az jó, ugye ő is angol tanárként nem biztos, hogy egyből tudott volna a HR-es területen elhelyezkedni, de a hosszabb távú két lépcsős váltással ezt nagyon sikeresen meg tudta valósítani. És aztán itt vannak azok az ügyfeleim, akiket az elmúlt egy-két évben támogattam. Ők rövid távú pályamódosítást csináltak, de azért elég nagy váltást csináltak. Volt olyan, aki vállalatirányítási szakértő volt, SAP szakértő, SAP bevezető cégnél dolgozott operatív menedzser munkakörben, és aztán senior IT projektvezetőként ott elhelyezkedni. Ezek azok az esetek, ahol valaki egy gyorsan fejlődő szakterületre vált azáltal, hogy elvégzi a gyors talpaló az adott szakterülethez kapcsolódó gyors talpaló képzéseket. Én korábban azt mondtam, hogy a rövid távú pályamódosítás az nem feltétlenül kellene képzések, de most már azt vallom, hogy ide is érdemes elvégezni azokat a célirányos releváns tanfolyamokat, gyors talpaló tanfolyamokat, amik a munkáltatónak is bizonyítják, hogy nem csak, hogy rendelkezel ilyesmi tapasztalattal, de van ilyesmi képesítésed, végzettséged is. Oké, úgyhogy az előbbi kis koncepciót azzal kiegészíteném, a rövid meg a teljes pályamódosítást, hogy a rövid, a teljes pályamódosítás, vagy a nagyobb, hosszabb távú pályamódosítás, az mindenképpen kell, hogy tanulj új dolgot, bár nem biztos, hogy iskola rendszerű képzésbe kell, de most már ezt a rövid távú pályamódosításba is behoznám, hogy egy-két, illetve inkább 3-4 gyors talpaló tanfolyamot végezzem, mert nagyon jól fogja támogatni az elhelyezkedésedet. Oké? És ezt nagyon sok helyen látom, majd még egy-két további példát is mondok. Itt még egyszer hadd hozzam be a pályamódosításnál, hogy az iparág nem egyenlő a szakterülettel. Tehát válasz külön az iparágban való gondolkodást és a szakterületet. Miért mondom ezt? Mert ugye gyakran mondjátok, hogy hát András, én minek gondolkozok informatikai cégeknél, én nem vagyok informatikus. Igen, de az előbb elmesélt HR-es ügyfelem is informatikai iparágban érvényesült, ugye, ami gyorsan fejlődik, gyorsan változik. Hadd mutassam be a sztoriát. Elhelyezkedett irodavezetőként egy 50 fős cégnél, ami gyorsan nőtt és 100 fősé bővült az alatt a 3 év alatt, amíg ott dolgozott. Ez alatt ugye irodavezetőként őt a toborzásba is bevonták, hogy olyan sok embert kellett felvenni, hogy figyelj, szűrd elő az önéletrajzokat, szervezd le az interjúkat, ja, ülj már be az interjúkra, tehát már toborzási tapasztalatot is szerzett, ugye a beléptetéssel jöttek az új munkatársak, csinálj már meg a munkaszerződést, a beléptetést, stb. Tehát mivel gyorsan fejlődött a cég, informatikai cég, irodavezetőként is jelentős HR tapasztalatot tudott szerezni azáltal, hogy be kellett vonódnia, utána még egy informatikai cégnél helyezkedett, utána átment az elkereskedelembe, a Kiflinél HR generalistaként helyezkedett el, de ugye a Kifli is olyan gyorsan nőtt, ugye a Kifli ilyen élelmiszerházhoz szállító cégre gondolok, persze nem ismétek, olyan gyorsan fejlődött, hogy azt mondták meg, hogy figyelj, mi lenne, ha te vezetnéd a HR osztályt, ha már itt HR generalistaként ilyen ügyesen dolgozol, mert plusz munkatársakra van szükségük. És utána most már nem informatikában, meg elkereskedelemben dolgozik, de most már klasszikus HR igazgatói állása van. Érted? Mi hozta neki ezt a gyors karrier lehetőséget? Az, hogy egy gyorsan fejlődő iparágban, informatikában dolgozott, irodavezetőként, HR-esként. Érted? Tehát ne mossuk össze, hogy én nem vagyok informatikus, mert ezeket érdemes megnézni. Ehhez többet nem is tennék hozzá. Az a kulcs, hogy legyen rá erős kereslet, és minden esetre ez az alapvető, tehát hogy mind a szakterület, mind az iparágban legyen kereslet ilyen szakemberekre, és hogyha tudsz, akkor pályázz ilyen modernebb, új területekre, tudod, ezt hívom egy new economy-nak, új típusú állásokra, akkor a pályamódosítás sokkal-sokkal könnyebb. Oké? Még itt hadd mondjak egy-egy példát, hogy mi lehet ilyen pályamódosítás, akár programozók is jönnek egyébként hozzám azzal, hogy fia András, én mit tudom én, Delphi programnyelven programozok, az már kihalófélben van, nagyon váltanék, de nem tudok. Nekik megmutatom, hogy figyelj az IT-ba, a Python programozási nyelv nagyon gyorsan fejlődik, tanuld meg azt, és akkor pikpak fogsz tudni váltani, ugyanezt csinálta. Vagy a cloud technológiák nagyon fejlődnek. Oké, de nem csak informatikában lehet gyorsan váltani, sok más területen is be tudod ezt hozni, ezt az irányt. Például, hogyha valaki beszerzési területen dolgozik, de mondjuk beletanul a e-aukciókba, ami ugye beszerzésen belül egy speciális terület, akkor lehet, hogy annak a modernebb tudásnak a felhasználásával fog tudni szeniorabb beszerzői állásokra pályázni, vagy éppen pályát módosítani. Na, ez csak egy kis példa, remélem átlátjátok már jobban a pályamódosítást, és még egyszer az egy alapvető dolog, hogy ne csak a korábbi pozícióidat nézd, hanem azokat a feladatokat, felelősségeket, amiket a korábbi pozícióidban végeztél, oké, mert az sokkal sokrétűbb, mint csak a pozíció megnevezés, amiben dolgoztál. A pályamódosítás mindenkinek elérhető, de nem mindenkinek van rá szükség, ahogy az előbb is mondtam, lehet, hogy egy egyszerű munkahelyváltás már megoldja a problémáidat. Oké, ennyit a pályamódosításról, és foglalkozunk azzal a következő fejezetben, hogy többet szeretnék keresni, milyen lehetőségek vannak erre. Többet szeretnék keresni, milyen lehetőségeim vannak. A karrier elakadásoknak egy jellemző dolog, amikor valaki szereti, amit csinál, de mindenképpen többet szeretne keresni. Én most a háttér okokat, hogy szeretem, nem szeretem, stb. Azt nem annyira nézném meg részletesen, inkább csak az, hogy hogyan érheted el, hogy jelentősen több legyen a fizetésed. Milyen lehetőségeid vannak erre? Az egyik, és talán a nulladik az lenne, hogy menj egy másik munkahelyre, válts munkahelyet. És hasonló pozícióba, hasonló iparágba, okay? Ilyenkor az működik, hogy egy nagyobb infláció van és volt az elmúlt években, a bérek is dinamikusan növekedtek, de a cégek nem tudják a náluk dolgozó összes ember fizetését a piaci szinttel felfele húzni, mert akkor egy ilyen bérnövekedési spirálba kerül az egész ország. És emiatt gyakran meg lehet, hogy csődbe is megy. És emiatt gyakran előfordul, hogy az újonnan felvett, akár kevesebb tapasztalattal rendelkező munkatársak többet keresnek, mint a cégnél 5-6 éve dolgozó, jóval tapasztaltabbak. Miért? Mert a piacról, hogyha úgy tudok csak felvenni valakit, hogyha neki piaci bért adok. Egyébként nem hozzám fog jönni, hanem valaki máshoz. Ugye most így 2022 tavaszán, amikor rögzítem ezt az oktatóanyagot, most nagyon feszes a munkaerőpiac, és nagy az infláció. Tehát könnyen lehet, hogy egy egyszerű munkahelyváltással már 25-30%-kal tudod megnövelni a fizetésed. Sőt, hogyha azt mondod, hogy de András, én nem akarok munkahelyet váltani, akkor csinálhatod azt, hogy a bértárgyalás oktatóanyagunk segítségével, aminek a második fele arról szól, hogy meglévő állásban hogyan tudod újra tárgyalni a fizetésed, és hogyha tagja vagy akár a karrierklubnak, akár a mentorklubnak, akkor ez az oktatóanyag elérhető számodra. Szóval újra is tárgyalhatod, de ez mindig egy nehezebb műfaj, egyszerűen azért, mert a cégek nem szeretnek fizetésemelést adni, hogyha ugyanabban a pozícióban vagy. Akkor adnak, hogyha más pozícióba mész, vagy szakértői, vagy vezetői pozícióba elérsz, de hogyha nincs váltás, úgy nem nagyon szeretnek. Ki lehet alkudni, de nem egyszerű. És ilyenkor csinálhatod azt, ami egyébként remekül működik a mostani gazdasági helyzetben, hogy elnyersz egy másik állásot, mondjuk felajánlanak 30%-kal magasabb fizetést, és visszajössz a meglévő feletteshez, hogy figyelj, főnök, ugye ahogy már korábban beszéltük róla, én nagyon szeretem a céget, nagyon jól érzem magam, de ugye többször volt már téma kettőnk között is, hogy egyszerűen fizetésből élünk, és növekednek az árak, több pénzre van szükségem. Úgy alakult, hogy megkeresett a LinkedIn-en egy cég, vagy egy ismerősön keresztül megkeresett egy cég, és felajánlott egy állást plusz 30%-kal magasabb fizetésért. Csak szeretném feltérképezni, hogy nem feltétlenül akarok váltani, hogyha esetleg valahogy be tudjuk zárni ezt az ollót, akkor szívesen maradnék nálatok. És ebben az esetben, hogyha ezt nem zsarolásszerűen, hanem ilyen kultúráltabban vetett fel, akkor a cégek nagy része azt mondja, hogy figyelj, egyeztetek a HR-rel, vezetőséggel, stb., és általában beszokták zárni az ollót, azaz ők is megajánlják a fizut. Nem minden esetben, hogyha ilyenkor meg se próbálnak megtartani, akkor ugye neked is egy egyértelmű jelzés, hogy tök jó döntés volt, hogy elmész, mert lehet, hogy csak hitegettek azzal, hogy majd felülvizsgálják a fizutat, de nem gondolták komolyabban, mert még csak egy fáradtságot se vették arra, hogy magas a fizetésre megpróbáljanak ott tartani. Ez ebben a gazdasági helyzetben 2022 tavaszán remekül működő technika, tehát hogy elnyersz egy állást, és azt arra használod, hogy magasabb fizetést alkudj ki, nem zsarolás jelleggel. Aztán megnézném még, hogy a cégen belül maradva milyen lehetőségek vannak. Ugye, hogyha elmész egy vezetői pozícióba, akkor az egyértelmű, hogy magasabb fizetést fog hordozni, meg akkor is, vagy az már kevésbé, hogy a cégen belül váltasz egy szakértői vagy szeniora pozícióba, ami nem feltétlenül vezetőjeles. Én ezeket is megnézném, meg tudatosan dolgoznék rajta, mégpedig azért, mert talán a cégen belüli váltás hordozza a legkisebb kockázatot. És jó lehetőségeket adódik. Én is 6-szor vagy 7-szer kaptam előléptetést, amíg ugye főállásban dolgoztam egy multicégnél. Azt hadd tegyem hozzá, hogy ilyenkor intenzíven kell dolgozni, amiben most megint nem mennék bele, de ez az szükséges, hogy 110%-ot nyújts. Tehát megcsinálod a napi munkádat, plusz még bevállalsz egy nagyobb projektet. Ilyenkor fontos a visibility, azaz a láthatóság, tehát ne csak a közvetlen főnököd lássa a munkádat, hanem a szervezeted, más vezetői is rálássanak a munkádra. Ez egy külön téma, foglalkozunk ezzel a mentorklubon belül. Vavri Gábor külön tréninget is tart erre, és külön oktatóanyaga is van, hogy hogyan érde, hogy előléptessenek. Okay, úgyhogy az is egy út, de most nézzük inkább az egyéb lehetőségeket, amiről még annyit nem beszéltünk. Ugye itt van, amiről már korábban említettem, hogy menj specialistálásba. A munkaerőpiac úgy alakul, hogy a specialistákat gyakran jobban megbecsülik, mint a generalistákat. Ugye nem véletlenül beszéltem erről az elején. Ha például valaki irodavezetőből elmegy pénzügyesnek, akkor már könnyen lehet, hogy az önmagában hozni fog neki egy 20%-os fizetésemelést. Oké, vagy irodavezetőből elmegy HR generalistának, az már hozni fog egy fizetésemelést. Hiszen az irodavezető pozíció neve, hiába vezető, az irodavezető az nem egy vezetői állás, azt ne felejtsétek el. Oké, ez csak egy példa. Vagy hogyha valaki általános pénzügyes, hogyha elmegy egy kontrollernek, vagy valaki könyvelőből elmegy, mit tudom én, adótanácsadónak. Jó, tehát, hogy egy specialistább állásba megy, ez gyakran a fizetés emelkedésével is fog járni. Nekem is volt ilyen, hogy ügyfélszolgálati vezetőből mentem, hiába volt 50 emberem, elmentem európai kontrollernek, és kapásból 20%-kal megemelték a fizetésem. Ott ugye nem volt beosztottam, hanem egy ilyen egyszemélyes one-man show elemzői állásba dolgoztam az európai pénzigazgató mellett, de azt mondták, hogy ez egy nagyobb falsúlyú pozíció, azaz 20%-kal többet fizettek. Okay, ezek azok a példák, hogy generalistából elmész specialistába. Ez a fizetés emelésének a harmadik útja. Aztán utána jön, hogy válts iparágat. Ez nagyon-nagyon fontos. Válts iparágat, ami egyrészt jobban fizet, jobb az iparágnak a jövedelmezősége, és gyorsabban fejlődik. Mondok itt is néhány példát. A logisztikai szolgáltató cégeknek az a nehézsége, akár fuvarszervező cégek, akár ilyen disztribúciós központokat üzemeltető cégek, hogy ugye ők valaki másnak szolgáltatnak. És az a cég, aki azt a szolgáltatást igénybe veszi, ott általában az a szempont, hogy egy elfogadható szintű szolgáltatást nyújtson az alvállalkozó logisztikai cég minél olcsóbban. Szóval onnan is tudom, hogy voltam egy nagy nyugat-európai raktárnak a pénzügyi menedzsere, pénzügyi vezetője, és ugyanígy ütöttük az alvállalkozó Figi-nek a fejét, ami Németország egyik legnagyobb logisztikai cége. Tehát aki logisztikában dolgozik, az azt tapasztalhatja, hogy így az értéklánc viszonylag alján dolgozik, és hogyha mondjuk elmegy egy logisztikai cégtől hasonló munkakörben, mondjuk egy gyártó céghez, vagy egy importőr céghez, mondjuk supply chain managernek, vagy logisztikusnak, akkor már az is neki fizetésemelést fog hozni, hogy iparágat vált. Logisztikai szolgáltató iparágból elmegy, mit tudom én, a gyártóiparágba. Okay? Ugyanez igaz az IT outsourcingra, az informatikai üzemeltetésre, ugyanez a lényeg, informatikai üzemeltetőcég elfogadható szintet hozzanak. Minél olcsóban, nem véletlenül ezt az iparágat az indiai cégek dominálják, ugye az 1, nem tudom hány tized milliárd indiaiból elég sok ilyen technikai területen végezést tanul és helyezkedik el. Magyarországon is azt tapasztalom egyébként, hozzák ide Indiából a munkatársakat, és viszonylag sok indiai él és dolgozik az IT outsourcing meg informatika területén Magyarországon, viszonylag alacsony bérért. Tehát, hogyha valaki IT outsourcingból elmegy egy olyan céghez, aminek saját szoftvere van, ami jövedelmezőbb, akkor könnyedén ér el, már csak az iparági váltásra is egy magasabb fizetést. De ugyanide tartozik az, hogyha valaki egy magyar tulajdonú cégből elmegy egy nemzetközi tulajdonú céghez, ugyanúgy ott lesz kb. 25-30%-os fizetésemelés. Vagy hogyha valaki az állami szférából elmegy a versenyszférába, ott is gyakran megjelenik egy 25-30%-os fizetésemelés. Nem minden esetben, vannak azért kivételek, de az esetek 60-70%-ában ez hozza magával. Tehát az iparág váltás, hasonló szakterületen maradsz, de az iparág lesz más, ez is egy jelentős előrelépést hozhat. És nem beszélve azokról a lehetőségekről, amiről a mentorklubban mostanában nagyon sok szó esik, hogy elmész egy új, modern szakterületre. Okay, amiről már többször beszéltem, a Power BI talán egy nagyon jó példa, a controllingos állások, pénzügyi elemző állások teljesen átalakulnak, most már nem pénzügyes végzettséggel keresnek ide szakembereket, hanem erős szoftverfelhasználói, elemzői, big data, adatelemzői készséggel, ahol már nem elég az SAP-t ismerni, hanem kell ismerni a Power BI-t, az SQL-t, esetleg a Power BI mellett egy másik adatvizualizációs, mondjuk a Tableau szoftvert általában vagy használják a cégek. Tehát, hogy ha ezeket tudod, akkor itt a szakértők is elmondták, hogy ilyen 800.000-től 1.400.000 forintos fizetésekkel vesznek fel embereket, még akkor is, hogyha valaki csak 2 évig dolgozott korábban pénzügyesként. Jó, ez egy tipikus példa arra, hogy elmész egy modern, gyorsan fejlődő szakterületre. De ugyanez igaz a digitális marketinges állásokra, ugyanez igaz a gyártáson belül a lean szakértői állásokra, a quality menedzsereket is nagyon-nagyon megfizetik. Oké? Úgyhogy nézd ezeket, ha többet szeretnél keresni, akkor nézd, hogy a te szakterületeden belül mik azok a gyorsan fejlődő szegmensek, új ágazatok, vagy új irányok, amire rá tudsz csatlakozni. És az a nehézség, hogy ezt belülről az emberek nem látják, akármilyen hihetetlen is. Képzeljétek el, 2 vagy 3 héttel ezelőtt járt nálam egy nagyon tapasztalt informatikai vezető, aki azzal jött, hogy egy nagy telekommunikációs cég teljes rendszer átépítés, meg upgrade-et, felújítást végez, és egy angol fejvadászék kereste meg, hogy a cég nemzetközi informatikai projektjét vezesse. És azzal jött, hogy fizetésről tárgyaljunk, hogy minél magasabb pénzt tudjon kialkodni. De azt is mondta, hogy figyelj András, ez egy határozott idejű szerződés, utána már gondolkozom, hogy lehet, hogy nem informatikai vezetői állásokra pályáznék, mert azt látom, hogy gyakran, hogy a szakértőim többet keresnek, mint én vezetőként. És kikért a véleményem, hogy milyen területre lenne érdemes elmenni, és még ő is ilyen old school állásokat mondott, hogy mit tudom, elmenne Java programozónak, meg ilyesmi. Nem akarom minősíteni a jávásokat, félre ne értsetek, inkább azt akarom mondani, hogy ez évek óta itt van velünk. Nagy igény van Java programozókra, vagy Java, de nincs benne az az újdonság faktor, amit én nagyon szeretek. És mondom neki, hogy figyelj, ami nagyon fejlődik például informatikában, az a cloud, felhő alapú szolgáltatások, Amazon Web Services, Azure, stb. És azt mondta, hogy ja, András, figyelj, hát én ezzel dolgozom már 4-5 éve, hát én ilyen meg olyan integrációkat csináltam. Voltam is valami tréningen ezen a területen. Mondom, jó reggelt kívánok, akkor itt ülsz egy olyan tudáson, ami nagyon értékes a piacnak, csak te magad se vetted észre, hogy ez egy értékes tudás, és te magad se vetted észre, hogy ez milyen gyorsan fejlődő terület. Oké, inkább csak egy példaként mondanám ezt arra, hogy azért is érdemes tanulnotok, szakmai tanfolyamokat végezni, szakértőkkel interjúkat nézni, akár a mentorklubon belül, hogy felismerjétek, hogy a ti szakterületeteken belül, vagy éppen egy kapcsolódó szakterületre, amire viszonylag könnyen át tudnál elvezni egy pályamódosításra, mik ezek a gyorsan fejlődő szakterületek. Ugye mi azért elég sok időt fektetünk abba, hogy ezeket megmutassuk nektek, de most teljesség igénye nélkül mondtam nektek egy példát. Jó? Hogyha ezeket a dolgokat követed, akkor ezzel könnyen érhetsz el 30-40%-os fizetésemelkedést, de elég sok olyan esettel találkoztam az elmúlt időszakban, hogy akár 50-60%-kal is emelkedett ügyfelén fizetése, még úgy is, hogy már korábban is azért 7-800.000 forintos fizetésük volt. Mondjuk hozzáteszem, hogy bruttóban, de azért bruttó 800.000, egy 50-60 vagy 100%-os emelkedés, ilyen is volt azért, az már egy szép összeg. Na, ez volt tehát a többet szeretnék keresni fejezet, ebben igyekeztem több különböző lehetőséget is bemutatni nektek, és aztán a következő, amit megnézünk, a kihagyás után térek vissza. Ennek két részét is megnézzük, hogy egyáltalán nem dolgoztam, vagy saját vállalkozás után szeretnék visszatérni a munkaerőpiacra. Jó? Ezzel folytatjuk. Nagyon nagy fejtörést okoz ügyfeleimnek, hogy hogyan kellene bemutatni, mit kezdjenek egyáltalán a kihagyásokkal. És akár már egy 3 hónapos kihagyás is fejtörést okozhat szakembereknek, álláskeresés vagy állásváltás során, nem beszélve a 2-3 éves, az 5-6 éves vagy a 8-10 éves kihagyásokról. Úgyhogy ezeket nézzük meg egy csokorban, és itt beszélek arról is, hogy ha saját vállalkozása volt valakinek, és úgy térne vissza a munkaerőpiacra, akkor mi a teendő. Azzal kezdeném, hogy a rövid kihagyásokat nem kell megmagyarázni. Az önéletrajzot ugye mi úgy építjük fel, hogy években mutatjuk be a szakmai tapasztalatodat, hónapok pláne napok nélkül, és így a rövidebb kihagyásokat el lehet tüntetni. Tehát most van 2022 május, ahogy felveszem ezt az oktatóanyagot, hogyha valakinek 2022 januárjában szűnt meg az állása, az ugye 4 hónap, nem kell vele foglalkozni, azt írja be, hogy mit tanít 2017-től 2022-ig tartott a munkaviszonya. Nem kell ez a 4 hónappal foglalkozni, de tovább megyek, hogyha most 2022 májusban keres valaki állást, és 2021 júniusába szűn meg a pozíciója, vagy 2021 májusába, ugye mivel ő évekbe tünteti fel az önéletrajzát, így 2022 májusában teljesen oké, hogyha azt írja a szakmai tapasztalathoz, hogy 2017-től 21-ig. Hiszen 22 májusában az, hogy valakinek 4-5 hónapja még nincs állás, az is teljesen oké. Ezt még nem kell az önéletrajzban megmagyarázni. Az interjúban ezt a hosszabb dolgot, mert valószínűleg meg kell magyarázni, hogy ugye 2021-et írtál bele, és most 2022 májusa van, akkor már az interjúm lehet, hogy megkérdezik, hogy ne is mivel töltötted az elmúlt néhány hónapot. Ilyenkor tilos bevallani ilyet, hogy kiégésem volt, pihenése volt szükségem. Ilyenkor az a jó válasz, hogy bemutatod, és szinte mindenkinél van ilyen, hogy valami lakásfelújítást csináltam, hogy hát ugye nagyon intenzíven dolgoztam korábban, egy csomó ügyintézni felhalmozódott, többek között egy lakásfestés, lakásfelújítást is levezényeltem, mellette néhány tanfolyamot, szakmai tanfolyamot végeztem, nagy ambícióm volt, hogy szakmai képzésekre is beiratkozok, például ezt tanultam, úgyhogy most már így kipihenve minden ügyet elintézve, alig várom, hogy újra visszatérjek teljes erőmmel a munkaerőpiacra. Oké? Okay? És ez egy teljesen kielégítő válasz, nem kell itt sem elszámolni teljesen napokkal. De ez tehát a rövidebb szünet, ami látod, igazából nem probléma. A probléma ott kezd lenni, de az is megoldható, hogyha valaki mondjuk 3 éve nem dolgozik, 2 éve nem dolgozik. Nézzük ezeket a kihagyásokat. A leggyakoribbok az az, hogy valaki szülési szabadságon volt, szült 1-2 gyereket, ugye kisgyerekes anyukákról beszélek, tipikusan ők mennek el gyesre, bár most már azért apukákra is jellemző, bár inkább ritkaság számba megy, és aztán több év szülési szabadság után térnének vissza. Ez megint csak nem probléma, ugye erre több megoldás is kínálunk, az a tapasztalatom, és ez egy átütő erejű, nagyon általános tapasztalat, hogyha egy kisgyerekes anyuka bemutatja az önéletrajzába, hogy mit tudom én, beírja azt, hogy így 2022 májusában, vagy 2017-től 21-ig szülési szabadság, és tehát így mutatja be, szülési szabadság 2017-től 2021-ig, nem 22-ig, mert egy picit így csalok, lehet, hogy 16-tól már elmenj gyesre, de egy picit lecsalok az elejéből és végére is, hiszen azt mondom, hogy a következő évtől, teljes évtől mutatom be a szülési szabadság kezdetét, és mutatom be 2021-ig, hiszen 2022-ben már állást keres, érted, tehát nincs szabadságon. Na az a lényeg, hogy odaírom, és ez a legfontosabb, hogy 2 kisgyerek édesanyja vagyok, akik már nagyobbak, bölcsődések, óvodások, iskolások, a gyerekfelügyelet betegség esetén megoldott, zárójel babysitter nagymama közelben, így teljes értékű munkatársként számíthatnak rám. Pont. Még esetleg hozzátett ilyet, hogy a szülés alatt mit tudom én, milyen tudásomat fejlesztettem, de nincs rá szükség, mert ugye ilyenkor mit kell csinálnom? Egyszerűen meg kell magyaráznom a kijegyest, és be kell bizonyítanom, hogy ugye el fogom tudni végezni a munkát. Oké, most ilyenekben nem menjünk bele, hogyha mi van, hogyha még sincs teljesen megoldva, akkor valahogy próbáld megoldani, vagy lehet, hogy most ugye megvan oldva, aztán nekünk is a babysitterünk most még van, de valószínűleg elköltöznek vidékre, érted? Tehát sok minden változhat, ha így beleírod, akkor teljesen rendben lesz, több 100 kisgyerekes anyuka helyezkedett már el a segítségemmel ugyanezzel a technikával. Ugyanez a helyzet akkor is, hogyha betegség miatt marad ki, szülők ápolása miatt maradt ki néhány év, ez inkább ugye a középkorú hölgyekre szokott jellemző lenni, hogy a szülők betegek, ápolásra szorulnak, és ők maradnak otthon velük. Képzeljétek el, volt egy ügyfelem, aki 7 évig ápolta a beteg szüleit, 2011-től 18-ig, és 18-ban jött hozzám, hogy András, na most akkor mi a helyzet, most már én is 60 éves vagyok, 7 évet kihagytam, na most mi a szar lesz? Ugyanezt mondom, figyelj, semmi gond, írd be az önéletrajzba egy karrierszünet, 2011-től 18-ig, beleírta azt, hogy ebben az időszakban a beteg szüleimet ápoltam, de ez az időszak már lezárult, így szeretnék visszatérni, mielőbb visszatérni a munkaerőpiacra. Ez a tökéletesen megmagyarázta a kihagyást, és egyébként egy multicégnél helyezkedett el, mondom 60 évesen, 7 év kihagyás után, egy nagyon fiatalos környezetben. Azt hozzá kell tennem, hogy annyira fiatalos volt a környezet, hogy a próbaidő alatt be se tudott illeszkedni, felmondtak neki sajnos, de egy másik multicég ugyanúgy 2-3 hónapon belül felvette az első multicégnél betöltött munkaviszony megszűnése után. Tehát még egyszer bizonyított ez a technika. Tehát megmagyarázod a lyukat, és nem lesz semmi gond. Annyit hozzáteszek, hogy a pályorientáció nagyon kellett hozzá, ő össze-vissza pályázott, úgyhogy azt is rendbe kellett tenni. Megállapítottam, hogy korábban beszerzési tapasztalata volt a legnagyobb, sőt, beszélt aktívan angolul, és mondom neki, figyelj, akkor miért nem pályázol beszerző állásokra, és arra rászabtuk az önéletrajzát, erősségek, eredmények mindenhol szépen bemutatva, és látod, mint a húzat el tud helyezkedni 60 évesen, 7 év kihagyás után. Tehát a szülőkápolás is remekül működik. Amit nem lehet beleírni, az a saját betegség. Tehát, hogyha valaki saját betegsége miatt, vagy esetleg a gyerekeinek a betegsége miatt hagyott ki 2-3 évet, beleértve a kiégést, hogyha kiégés miatt kényszerült arra, hogy kiadjon 2-3 évet, ilyet egyszerűen nem lehet beleírni. Tudjátok, én kevés esetben mondom, hogy hazudjunk, de ebben az esetben sajnos hazudni kell, mert a munkáltatók ezt nem mernek belekérdezni, kényes téma, veszélyes téma nekik, hogy most ilyenekbe belemennek, hogy ne, és akkor már túl vagy rajta, és akkor ez most csak egy általános kiégés volt, vagy ez egy klinikai szintű kiégés volt, depressziós tünetekkel, szedtél egy gyógyszerek, tehát ilyenben nem lehet belemenni, és ezért távol tartják magukat. És ilyenkor mit javaslok ügyfelemnek, hogy figyelj, írd azt, hogy ebben az időszakban beteg szüleimet ápoltam, stb. Tehát ugyanúgy átfordítják azt, hogy nem saját betegséget írnak, hanem beteg szüleimet ápoltam. És akkor lásd az előző forgatókönyvet, már gond nélkül el tudnak helyezkedni. Egy nagyon kedves volt kolléganőm jött azzal, hogy beteg, valami komoly betegséggel született az egyik gyereke, aki után ugyan el tudott helyezkedni, de aztán rosszabbodott az állapot, és fel kellett mondania, aztán az ő kórházi kezelésével foglalkozott, és hiába volt versenyképes tudása, és jutott be cégre interjúra, ő őszintén elmondta, hogy miért nem dolgozik már egy másfél-két éve, sehová nem vették fel, ugyanezt elmondta neki, beteg szüleimet ápolta, mint a húzat helyezkedett el. Oké? Na, úgyhogy ezek a kihagyásokra, például meg kell magyarázni, az ok, hogy meg kell magyarázni, és látod, hogy ezek gyakran előfordulnak, tehát nem probléma. Mi a helyzet? Ja, a külföldet ezt megnézzük külön. És ne felejtsd el, tehát ugye mi a megoldás, hogy magyarázz meg, és pályázz ugye olyan területre, ami megfelel annak, hogy van erősséged azon a területen, és van kereslet azon a területen. Jó? Tehát legyen kereslet mind az iparágban, mind a pozícióban. Ez a kulcs. Ez a kulcs. És ez volt az egyik nagy témánk, hogy kihagyás után térek vissza, és így mondom, akár a 8-10 éves szülési szabadság is remekül megmagyarázható. Mi a helyzet, hogy a saját vállalkozásom volt, és úgy térnék vissza a munkaerőpiacra? Ezzel is nagyon sokan jönnek hozzám, egyrészt coachok, akik ugye coachingba belevágtak, és a korábban már tárgyalt okok miatt nem működött az üzlet, alig volt fizetős ügyfelük, de egyáltalán gyakran vannak olyanok, hogy volt 8-10-15-20 évig saját cége, de már nem éri meg fenntartani, megváltoztak az iparági berendezkedések, stb. Vagy ő unt bele az egészbe, és szeretne egy nyugisabb állást. És ilyenkor azzal jönnek hozzám, hogy figyelj, András, hiába pályázok ide vagy oda, egyszerűen be se hívnak. Miért van ez így? Azért van így, mert a cégek nem tudnak mit kezdeni a vállalkozói tapasztalattal. Nem áll össze a fejükbe, hogy ha valaki már egyszer vállalkozó, akkor miért akar újra elhelyezkedni, és lehet, hogy magukban is arra jutottak, hogy hát valamit nagyon bénán csinált, hogyha nem tud megélni. Hogyha nem tud megélni vállalkozóként, akkor miért vegyék fel ők? Gyakori kérdés az, hogy figyelj már, nem volt főnököd 15-20 évig, akkor hogy fogod tudni elviselni, hogy újra egy csapatba be kell tagozódnod, lesz főnököd. Illetve attól is tartanak a cégek, hogy valaki bár újra elhelyezkedik, de munka mellett fusizni fog, tehát azért néhány ügyfelet még megtart, és akkor ugye nem 100%-ig a munkára összpontosít, hanem lesz egy kis mellékes álláskereset is. Ezt nem szeretik, mert a magyar cégek ilyen exkluzív elköteleződést várnak a munkavállalóktól. Ugye nagyrészt ezért sem megy a részmunkaidős állás ma Magyarországon, mert a cégek exkluzív elköteleződést várnak. Tehát, hogyha valakinek saját cége volt, és beleírja, hogy saját cége volt, akkor még ráadásul sorontja a helyzetet, hogy úgy írják bele alapvetően a szakemberek, hogy hát ügyvezetőigazgató, meg tulajdonos, meg ilyesmi, és ilyenkor ugye egy túlképzettséget is sugall a régionátra az, hogy figyelj, egy ügyvezetőigazgató miért pályázik ilyen vagy ilyen állásra. Mondok egy példát, volt egy ügyfelem, gyakorlatilag 25 éven keresztül volt egy könyvelő, meg egy adótanácsadó cége, az önéletrajzírás tréningeken szoktam mutatni a régi, meg az új önéletrajzát, és a régi önéletrajzában ez volt, hogy ügyvezető igazgató, könyvelő cég, mit tudom én, 95-től jelenleg is adótanácsadó cég, 98-tól jelenleg is ügyvezető igazgató, és pályázott főkönyvelői állásokra mindenben megfelelt a feltételeknek, de ugye a másik oldalon olvasgatva nem állt össze a kép, hogy egy ügyvezető igazgató miért akar elhelyezkedni főkönyvelőként vagy könyvelési csoportvezetőként. Nem is hívták be sehová, fél év álláskeresés után jutott el hozzám, már itt pityergett a konzultáció, hogy most mi lesz, most már nagyon kell neki a bevétel, meg még az utolsó kiszámlázott megbízási díjait se fizette ki, egy-két ügyfele már csődbe ment, ezért is akart elhelyezkedni, és mondtam neki, hogy figyelj, egyrészt ugye pályáz olyan állásokra, amire nagy igény van, a főkönyvelő, ez rendben volt, de mondom, kozmetikázni kell az önéletrajzodat, tehát nem írhatjuk be azt, hogy ügyvezető igazgató. És beírtuk azt az önéletrajzába, hogy főkönyvelő, ráadásul itt excellent tovább mentünk, mert nem is a saját cégét írtuk be, hanem egy-egy ügyfelét választottuk ki, és így építettünk fel egy profilt. Ez egy külön tészta az önéletrajzírásba, ennél jobban nem mennék bele, mert fontos lenne, hogy lássátok, arra pedig most nincs megfelelő időnk, de az a lényeg, hogy felépítettünk neki egy szakmai profilt. Tehát nem azt írtuk be, hogy ügyvezető, meg nem azt írtuk be, hogy tulajdonos, hanem azt írtuk be a korábbi tapasztalathoz, hogy könyvelő, szenior könyvelő, főkönyvelő, főkönyvelő, tehát felépítettünk egy szakmai profilt, és így pályázott szakmai állásokra. Tehát, hogyha valakinek vállalkozása volt, mondjuk, hogyha néznénk engem, ugye már nagyjából tudjátok, hogy mivel foglalkozok, hogyha én el akarnék helyezkedni újra a munkaerőpiacon, akkor nem azt írnám, hogy ügyvezető igazgató gerilla nevez műhely, hanem mondjuk lehetne két vagy három célállása, mondjuk lehetne az egyik az, hogy HR menedzsernek pályázok, akkor mit írnék be? Valószínűleg azt írnám be, hogy senior HR tanácsadó. Vagy azt is beíratnám, hogy HR menedzser, hiszen a saját cégemben embereket is veszek fel, munkahogyi feladataim vannak, tréningeket tartok, stb. Tehát beírhatom azt, hogy HR menedzser vagy HR business partner, és felépítenék egy ilyen profilt. De az is lehet, hogy mondjuk online marketinges vagy marketingesnek pályáznék, és akkor azt írnám be, hogy online marketing manager. Érted? Tehát a volt cégvezetői feladataim közül, ami ugye elég sokrétű, nem csak nekem, hanem mindenkinek, akkor ki kell hagyni azokat a dolgokat, amik nem relevánsak, és a pozíciót is át kell nevezni. Oké, tehát így viszont gyakorlatilag letagadom, hogy saját vállalkozásom volt, nem letagadom, hanem úgy mutatom be, hogy HR menedzser, gerilla az műhely, mit tudom, 2009-től 2022-ig. Sőt, még itt is lehet, hogy behozniak egy ilyet, hogy HR menedzser, mondjuk, hogyha HR-es irány lenne, meg mit tudom, HR business partner. Oké, kozmetikázott, igen, de, és ez működik, a főkönyvelő ügyfelem 3 hét alatt helyezkedett el. Bárki, aki ilyen esetben kételkedik, a jó András, persze mondani bármit lehet, az összes ilyen sztorira, amit most mondtam nekik, itt van az e-mail, vagy a LinkedIn üzenet, vagy a Facebook üzenet, vagy a Facebook poszt. Oké, tehát 3 hét alatt helyezkedett el így, hogy vállalkozói múlt után azt úgy mutatta meg, mintha alkalmazott lett volna. Oké, ez a kulcs, és még azt se kell odaírnod, hogy ez saját cég, sőt, ne írd oda. Esetleg apró betűvel a leírásban megemlítetted, hogy ez egy családi tulajdonú cég, de nem azt írod, hogy saját. Oké? Na, ez tehát az a téma volt, hogy kihagyás után szeretnék visszatérni, bármi legyen az ok, hogy vagy gyes, vagy egyáltalán karrierszünet, vagy egy saját vállalkozás után, de újra a munkaerőpiacon alkalmazottként szeretnél elhelyezkedni. Ez 1000-szer le van tesztelve, nagyon jól működik, így csináljátok, és így biztos vagyok benne, hogy nektek is fog. Hogyha önéletrajzírásban kell segítség, akkor az állásszerző programon belül tudjátok, hogy van önéletrajzírás tréning. Hogyha valaki nem tudja, hogy mi az állásszerző program, akkor csütörtök esténként tartok élő ingyenes előadást, hogyan találd meg az állásodat 40 felett, valami ilyesmi címe. A weboldalunkra gerillaneletrasz.hu-ra felmész, akkor itt van fent egy ingyenes előadás, arra regisztrálj, és akkor úgy beszélj majd az állásszerző programról, és hogy tudsz részt venni nagyon alacsony havidíj mellett az összes tréningünkön, többek között az önéletrajzírás tréningünkön is. Oké? Na, folytassuk azzal, hogy felső vezetőjállásban voltam, vagy vezetőjállásban voltam, de most nem találok pozíciót, lentebb pályázok, de ott meg túlképzetnek tartanak, úgyhogy ezt a témát nézzük meg külön. Oké? Ezzel folytatjuk a következő fejezetben. Folytassuk most azzal, hogy mi a helyzet, hogyha túlképzetnek tartanak. Egyáltalán lehet, mit jelent az, hogy túlképzett, meg mit jelent az, hogy mi a teendő akkor, hogyha konkrétan felső vezetőjállásban voltál. Kezdjük az első általános témával, hogy mit értenek az alatt a cég, hogy túlképzett valaki. Nagyon érdekes, hogy nem, általában nem azt értik, amit a szó szerint a kifejezésből le lehetne venni, hogy túl sok a végzettséged vagy a képzettséged. Általában azt jelentik, hogy vagy túl tapasztalat vagy, sokkal nagyobb a tapasztalatod, mint amire szükség van ebben az állásban, amire pályázol, és attól tartanak, hogy nagyon gyorsan megunod majd magad, meg attól is tartanak, hogy ez fizetésben is kevesebbet jelent, mint amennyi fizuval korábban rendelkeztél, és tartanak attól, hogy hát amint jön egy jobb lehetőség, ott hagyod majd őket. Tehát ez az egyik nagy dolog, amit magába foglalsz, hogy túlképzett, és sajnos azt is jelent, hogy valaki nem szép kimondani, túlkorosnak tartanak, még akkor is lehet, hogy ha 48 éves, 50, 52 éves, akkor is gyakran azt mondják, hogy hát, te túlképzett vagy. Hogy pontosan melyiket jelenti, az mindig a szituációtól függ. De mindkettőre van megoldás. Az egyik, hogyha azt gondolják, hogy te túlképzett vagy olyan értem, hogy jóval nagyobb tapasztalatot töltöttél már be korábban, akkor le kell butítani az önéletrajzot. Oké? Le kell butítani, át kell írni a pozícióneveket. A legegyszerűbb ugye azáltal megértetnem, hogyha valaki mondjuk igazgató volt, akkor ne azt írja be, hogy igazgató, írja be azt, hogy menedzser. Majd külön megnézzük az igazgatóknak a problematikáját ennek a fejezetnek a második részében. Aztán, hogyha valaki, mit tudom én, csoportvezetőként dolgozott, ügyfélszolgálati csoportvezetőként, de egy ügyfélszolgálatos állásra pályázik, akkor írja be azt, hogy szenior ügyfélszolgálati munkatárs. Oké? Tehát, hogy egy szinttel húz lejjebb. A butítás, lebutítás az szerintem csúnyán hangzik meg, sértőnek hangzik meg, egyébként nem is teljesen igaz, mert nem lebutítom, hanem egy vagy két szinttel alacsonyabb pozíciókat mutatok be. Az más kérdés, hogy gyakran egyébként a valós fizetés, meg a valós szint, aminek az a pozíció korábban számított, az sokkal inkább számított mondjuk egy menedzseri szintnek sem, mint egy igazgatóinak. Jó? De ezt mindjárt kifejtem picit részletesebben az igazgatóknál. Jó? Tehát egy picit lebutítod az önéletrajzodat a túlképzettségnél, ez egy remek megoldás, és nagyon jól működik. A másik pedig, hogy fiatalítsd meg az önéletrajzodat. Ezt nagyon röviden mondom most el, De fontos lenne, hogy majd akinek ez aktuális, hogy önéletrajzírás tréningen vegyen részt, és nézze meg, hogy hogyan is csináljuk. Úgy tudod alapvetően megfiatalítani az önéletrajzodat, hogy az elmúlt 20 évet mutatod be. Az elmúlt 20 év plusz-minusz 2-3 év. Hiszen most 2022-ben egyébként is tök mindegy, hogy valaki mit csinált 93-tól 95-ig. Ez már nem érdekes. Tehát 20 évet mutatsz be, most van 2022, akkor nagyjából 2000, 2002, 2004-5 körül indítod a tapasztalatodat, még akkor is, hogyha valaki 90-ben kezdett el dolgozni. Na most mi a teendő, hogy ne legyen lyuk a tanulmányok és a szakmai tapasztalat között? Az a teendő, hogy a tanulmányoknál, a régebbi iskolák mellől, amit mondjuk 2002 előtt végzett, vagy jóval, mit tudom én, ha 2002-től mutatod be, akkor mondjuk 2000 előtt végeztél el, akkor lehagyod az évszámot. Oké? Amit azóta végeztél el, mondjuk másoddiploma vagy kiegészítő képzés, akkor nyugodtan tüntest fel, hogy mit tudom, 2005-2010-esre írod egy levelező tagozat, de a régi iskolák mellől lehagyod az évszámot. Oké? Talán még egy kiegészítés ide, hogy évszámot a szakmai tapasztalathoz végig fel kell tüntetni, tehát nincs olyan, hogy lehagyom az évszámot, az akkor onnan már nem önéletrajz. Tehát az is fontos, hogyha valaki esetleg már 2002-ben is igazgató volt, akkor nem egy tipikus pályafutás kezdés, hogy az első munkahelye és első pozíciójában egyből igazgató, akkor ugye kilóg a lóláb, akkor az önéletrajz, vagy a pálya elejét kell, vagy az önéletrajz elejét kell felpuhítani. Tehát akkor lehet, hogy azzal kezdem, hogy mit tevés, szakértő, pénzügyi szakértő egy-két év, pénzügyi menedzser egy-két év, és utána a pénzügyi vezető. Oké? Tehát, hogy ott is az elejét is kozmetikáznom, nem csak a végét. Tehát így tudod megfiatalítani az önéletrajzodat, és ez remekül működik. Azt tudom mondani, hogy 45 évnél idősebb ügyfeleimnek a legalább a 80, de lehet, hogy a 90%-a megfiatalított önéletrajzzal helyezkedik el. Az égvilágon semmi probléma nincs vele, az interjúkon is utána nagyon jól teljesítenek, hiszen nem egy 28 éves szakember önéletrajzának, vagy profiát hozzák létre az önéletrajzban, meg a LinkedIn-en, mert a LinkedIn-t is az önéletrajzzal hasonló struktúrába kell feltüntetni, hanem egy ilyen 41-2, egy kortalan 40-es mondjuk így profiát hozzák létre. Abszolút nagyon jól működik, használjátok bizalommal. Azt mondanom sem kell, hogy minden más helyről kivesszük az életkort, a születési évet, az e-mail címből ki kell venni, hogyha esetleg a születési évet benne van az e-mail címedben, akkor egy új e-mail címet kell csinálni, vagy egy másik e-mail címet kell az önéletrajzba tenni, amiben nincs életkorra utaló szám. Oké, tehát ha túlképzett vagy, akkor ugye, és alacsonyabb pozíciókra pályázol, nyilván akkor mondják, hogy túlképzett vagy, akkor picit lebutítani, lentebb húzni a szakmai tapasztalat szintjét, és megfiatalítani az önéletrajzot. Ezzel együtt még azt is nagyon gyakran alkalmazzuk, hogy olyan állásokra pályáztatom ügyfelemet, amire sokkal nagyobb kereslet van. Hogyha mondjuk megnézem a gazdasági igazgatót, a gazdasági igazgató pozíciókra nincsen őrült nagy kereslet, főkönyvelőből rengeteget keresnek. De még controlling managerből is nagyon sokat keresnek. Inkább ugye három célállás közül azt mondom, hogy ne csak gazdasági vezetőnek pályáz, főkönyvelőnek, meg kontrollernek. Ügyvezető helyett mondjuk inkább értékesítési menedzsernek. HR vezető helyett HR menedzsernek. Személyügyi vezető helyett volt olyan ügyfelem, aki bérszámfejtőként vagy bérszámfejtési csoportvezetőként helyezkedett el. Oké, tehát, hogy amit eddig is mondtam, keresett állásokra kell pályázni, fel kell mérni, hogy mik a keresett állások. Ugye ebben az állásportálok neked nagy segítséget nyújtanak, mert egyszerűen beírod a pozíciót, megnézed, hogy nagyjából hány talált jön ki. Hogyha nagyon kevés, akkor egy picit pozícionálni kell. És ugye itt is igaz, hogy a profilodat, az önéletrajzban bemutatott profilodat, szakmailag is rá kell húzni erre. Mi van akkor, hogyha valaki tényleg túlképzett? Tehát tényleg arról van szó, hogy neki túl sok iskolája van, doktori fokozata van, PhD fokozata van. Az attól függ, hogy milyen pozícióra pályázik. Nyilván akkor kapja meg, hogy túlképzett, hogyha oda nem várnak el doktori meg PhD fokozatot. Egyrészt, hogyha túl sok iskolája van, 3-4-5 diplomája van, én eddig is azt képviseltem, hogy csak a releváns diplomákat, releváns végzettséget kell bemutatni, nem kell az összeset bemutatni. Például az előbb említett könyvelési cégvezető, főkönyvelő ügyfelemnek is volt kertészmérnök végzettsége. Ugye ebben a szakmában nincs erre szükség, úgyhogy azt ki is hagytuk, egyből egyel kevesebb iskola volt. És gyakran mondom azt, hogy a PhD doktori fokozatot le kell tagadni, tehát ilyenkor az ügyfeleim, mivel rengeteg energiájuk van benne, használják is a doktori címet, nem csak a nevükben, hanem az e-mail címben, az e-mailben, a küldőben benne van, a LinkedIn profilban, a LinkedIn profil linkjében, és csodálkoznak, hogy hát túlképzetnek tartják őket. Mindenhonnan kigyomláltatom velük a doktori fokozatot. Esetleg a tanulmányoknál, hogyha valaki jogászként végzett, és az az egyetlen felsőfokú végzettség, akkor benne hagyom a tanulmányoknál, hogy mit tudom én, ELTE, állami és jogtudományi kar, jogász, de nem az tűnik ki mindenhonnan, hogy doktor, doktor, doktor. Jó? Hogyha valakinek van egyetemi végzettsége, meg PhD fokozata is, tehát tudományos fokozata úgy, hogy nincs abban a munkakörben szükség, akkor gyakran a tudományos fokozatot lehagyatom velük. Ugyanez igaz egyébként az MBA végzettséggel, talán ez kevésbé egyetemű, hogy ugye még az angol száz országokban az MBA végzettség, ez a Master of Business Administration, posztgraduális képzés, ez egy egyértelmű előny. Ha valaki elvégez egy MBA képzést, akár 2 éves teljes időben, akár levelező tagozaton, egy az egyben egy magasabb fizetési kategóriába kerül rá, de jelentősen magasabb kategóriába, hiába dolgozott korábban mérnökként, utána ugyanúgy adnak neki üzleti lehetőséget is. Nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon még a jobb egyetemeken is, Műegyetem, Corvinus Egyetem, CEUN, tehát Közép-Európai Egyetemen szerzett MBA képzéseknek is igazából előnye nincs, de hátrány annyi, hogy tök könnyen tesz téged túlképzetté, ha más nem olyan módon, hogy a főnök, az interjúztató leendő főnök tart tőle, hogy figyelj, már neked van MBA-d, neki nincs, pedig ugye azért valamilyen szinten nimbusza megvan, és emiatt azt látom, hogy csomó esetben akadályozza ügyfeleimet. Ilyenkor nem feltétlenül az a megoldás, hogy ki kell venni, vagy le kell tagadni, ilyenkor csak annyit szoktam írni, nem azt írhatom be, hogy Master of Business Administration, vagy MBA, csak azt írom be, hogy mit tudom, Master in Finance, vagy Masters, tudod, MSC in Business, ez az MSC, tehát mesterképzésnek mutatom be, úgy, mint egy posztgraduális képzés, és már is kihúztuk az MBA-nek a méregfogát. Na, úgyhogy ez még hozzátartozott a túlképzett sztorihoz, aki valóban túlképzett, és ez keveseket érint. Tehát ez, hogyha megnézem, hogy hány emberre mondják rá, hogy túlképzett, mondjuk minden 20 vagy 30 emberből, akire rámondják, hogy túlképzett, mindössze egy vagy kettő, akinek a túl sok iskolával van a probléma, mindenki másnál ez a, ugye, vagy a korábban nagyobb felelősség, vagy akár a túlkorosság, mindkettőre megbeszéltük, hogy mi a megoldás. És itt beszélnék arról, hogy mi a teendő akkor, hogyha valaki korábban felső vezetői állásban volt, és nem tud elhelyezkedni. Ugyanis látok ilyet elég sok esetben, hogy valaki felső vezetői állásban volt magasabb fizetéssel, és nem tudja elengedni ezeket. Vagy a fizut nem tudja elengedni, vagy a korábbi magasabb pozíciót, és csak ilyenekre pályázik, de mivel ilyenekből viszonylag kevés van, ezért nagyon kevés pályázatot ad be. Lehet, hogy már egyébként is elmúlt 50 éves, tehát nem a legerősebb húzóerővel rendelkezik a munkaerőpiacon, ugye már a bizonyos ellenszelet képvisel, vagy szembeszelet az életkor alapú hátrányos megkülönböztetés is. Ilyenkor mindig azt javaslom nekik, hogy figyelj, pályázz nyugodtan igazgatói szintre is, de pályázz egy szinten lefelé is. És ez remekül működik. Miért? Mert gyakran az egy szinttel alacsonyabb pozíciókban már nagyon sok van, igaz? Ez a gazdasági igazgatóknak, ugye mondom azt, hogy pályáz főkönyvelőknek, vagy pénzügyi menedzsernek, controlling menedzsernek, sokkal több van belőlük. Mint a húzat tudnak elhelyezkedni, mindjárt elmesélek két példát. Aki HR igazgató volt, neki is azt mondom, figyelj, HR igazgató állásból nincs annyira sok, hogy te be tudj adni havi 15-20 pályázatot, pályáz HR menedzsernek, vagy HR business partnernek. Oké, tehát ez a felső vezetőkre is igaz, különben olyat is gyakran látok, volt nálam egy korábbi banknak a követeléskezelő, vagy az ilyen factoring, banki factoring cégnek vezérigazgatója volt, 3 éve nem volt állása, és nem engedte el a vezérigazgatói szintű állásokat, csak azokra pályázott. És mondom neki, fie, pályázz menedzser szintű állásokra. Lehet, hogy egy fizuba egy picit lentebb jössz, de legalább lesz állásod, és utána tudsz fejlődni. Hadd mondjak egy példát, két példát mondok, jó? Az egyik az az ügyfelem, aki korábban ilyen pénzügyi vezető, ilyen head of finance-ként dolgozott, egyébként a volt munkahelyemen, nem ismertük egymást, mert jóval utána ment tovább, de ilyen head of finance, meg head of financial reporting pozícióban dolgozott, ami mondjuk ilyen pénzügyi vezetőnek felel meg. Konkrétan mondok fizetés, mert van jelentősége. 1.700.000-es fizetése volt. Ez multi cégekben, ez a tipikus példa arra, hogy igazgatóisztnak, még nem igazgató multiknál gyakran a klasszikus igazgató, egy nagy cégnél az a 2 millió plusz, a menedzser szint meg az 1 millió 2, 3, 4, 5. És az 1 millió 7-tel ez a head of típusú fizuknak felel meg, de ezzel gyakran beszorulnak az emberek, a menedzsernek már túl sok, a klasszikus igazgatónak meg még kevés a tapasztalata. Meg nincs is annyi pozim, mert ő is igazgatói állásokra pályázott. És mondtam neki, Istvánnak hívták, hogy István, pályáz menedzseri állásokra is. Ráadásul megnéztük, hogy mi a speciálisabb tudása. Történetesen ő is már Power BI-jal is dolgozott, meg ilyen business intelligence területnek volt a vezetője. Mondom, figyelj, ez el van rejtve az önéletrajzodban, ezt fel kéne húzni, ez egy tök értékes dolog. És pályáz pláne menedzseri állásokra is, hogy meglegyen a mennyiség. Mert addigra már egy 4-5 hónapja próbált elhelyezkedni, de nem tudom. És megszűnt az előző állás is. Utána 2022. január legelején volt, vagy január 4-én, 5-én volt nálam, és a február elején hívott nagy lelkesen, hogy kikérje a tanácsomat, hogy András, figyelj, egy hónapja keresek állást, 4 pozíciót nyertem el, és melyiket válasszam. Ráadásul, ami a legérdekesebb az egészben, hogy a pozíció, amit elnyert, az ilyen Power BI területhez kapcsolódó menedzseri állás, és mivel ugye egy modern keresett területre pályázott, 1 millió 7-es fizetést adtak neki. Érted? Tehát egy szinten lentebbi állásban is ugyanazt a pozíciót elnyerte, ráadásul egy hónap alatt 4 állást hirdetést, vagy álláspályázatot nyerte, tehát konkrétan interjúk után. Többek között olyan nagy cégeknél is, mint a PricewaterhouseCoopers, amit most már inkább csak PwC-nek hívnak, tehát az egyik nagy Big Four cégnél. Tehát ez az egyik példa, amit hoznék rá. A másik egy szegedi ügyfelem, aki egy szegedi olyan startupnál volt gazdasági igazgató, ami most már egy elismert nagy cég, kétszer háromszor felvásárolták, tehát már bőven a milliárdos forgalom kategóriát képviselik. De korábban főkönyvelő volt, és neki is mondtam, figyelj, gazdasági igazgatóra is pályázhatsz, de ebben még nincs azért olyan nagy tapasztalatod, másrészt jóval kevesebb ilyen áson, miért nem pályázol inkább főkönyvelőre? És neki gazdasági igazgatóként ugye vidéki, magyar hátterű cégnél volt 1.300.000 a fizuja, és nagyon érdekes, hogy főkönyvelőként elhelyezkedett, de rájött, hogy az a cég nem lesz jó, négy nap után otthagyta őket, az egy szegedi cég volt, pályázott tovább, és utána két hónapon belül még két főkönyvelőjárást nyert el, és a fizu, amivel elhelyezkedett, az az 1.300.000 plusz cégautó. Oké, tehát megint tipikus példa arra, hogy egy szinten lejjebb pályázik, de beindul az egész álláskeresés, nyilván az önelfelezott is ezekre ráhúztuk. Oké, tehát hogyha valaki felsővezető állásban is volt, ugye az a tanácsom az, hogy ne csak azon a szinten pályáz, ugye a három célállásban lehet egy azon a szinten, de egy szinten lejjebb is, és nézd meg, hogy szakmailag is mik azok a szakterületek, amik specialistább állások, amire nagyobb kereslet van. Oké, ez volt tehát az a blog, hogy túlképzett vagyok, idősebb vagyok, mi a teendő. Remekül működik, hogyha össze akarom foglalni ezt a területet, 61-2-3 éves ügyfeleim is fordulnak hozzám. Ugye ez az önéletrajz megfiatalítás és az erős szakmai orientáció remekül működik az esetükben is, úgyhogy használjátok bizalommal és lelkesen, és meglátjátok, hogy nektek is milyen jó lehetőségeket fog hozni. A következő blokk, amivel folytatni szeretném, hogy közszférából váltanék versenyszférába, itt mi a teendő, ez lesz tehát a következő blokkunk. Közszférából versenyszférába. Mi a teendő akkor, hogyha valaki közszférából váltana a versenyszférába? Egyáltalán miért nehéz ez? Mert talán ti is érzitek, tudjátok, tapasztaljátok, hogy nem olyan egyszerű. Egyrészt azért, mert sajnos a közszférának, az állami szférának a megítélése a versenyszférában nem jó. Ugye tudom, hogy én tudom, hogy gyakran az állami szférában is az ügyfeleim nagyon keményen dolgoznak, nagyon színvonalas munkát végeznek, de ennek ellenére a versenyszféra gyakran sóhivatalnak tartja az állami szférát, úgy gondolják, hogy ott négykor már mindenkinek kiesik a toll a kezéből, és azért én is emlékszem a Nemzeti Vagyonkezelőnél, az APVRT-nél, ott ugye hétköznap 4:30 volt a munkaidő, pénteken meg 2:00, bizony 4:30 nehéz volt liftet fogni, mert ott mindenki megrohamozta a liftet. Tehát mondjuk ez már egy ideje volt, de talán olyan nagy változások nem voltak. Tehát ez az egyik nehezítés. A másik szerintem igazából sokkal nagyobb, hogy nem értik, hogy milyen munka folyt a közszférában, hiszen ugye a pozíció megnevezések, meg a gyakran a közszférás ügyfelem önéletrajza is, ugye tele vannak ilyen TAMOP, EFOP, mit tudom én, milyen EU-s pályázati neveket, tehát olyan nyelven, hivatali nyelven mutatják be a tapasztalatokat, hogy a versenyszféra nem tudja értelmezni. És ez a kettő dolog nehezíti az elhelyezkedést. Egyébként nekem is ez volt a problémám, ugye a Nemzeti Vagyonkezelőtől próbáltam mind banki, mind ilyen pénzügyi területre pályázni, és korábban azt írtam az önéletrajzba, hogy portfólió menedzser. Tehát állami vállalatok kezelésével foglalkoztam, én szavaztattam meg a Nemzeti Vagyonkezelő igazgatóságával, hogy milyen tulajdonosi döntést hozunk, nyilván megkaptam az iránymutatást, nem én találtam ki. Én mentem el a közgyűlésre, taggyűlésre szavazni, és a többi tulajdonosi koordinációt végeztem. De ezt a tevékenységet a versenyszféra nem tudja megemészteni, hogy figyelj, és akkor te voltál ott az Antenna Hungarian, és te szavaztál. Tehát nálunk ez kínai, nem csak, hogy nem értik, hanem azt mondja, hogy figyelj, tök jó, hogy ilyet csináltál, de nálunk ilyen nincs, és azt se tudjuk, hogy ez mire jó. És egy idő után már rájöttem, hogy ez a probléma az én elhelyezkedésem is, és átírtam pénzügyi számviteli munkatársra. Ugye ez a menedzser, 24-25 éves voltam, nagyjából pályakezdő, tehát hogy az, hogy pályakezdőként menedzser, ez meg a másik nehezítés volt, hogy ugye szintbe se értették, és ezt áthúztam a szintet is, meg a szakterületet is, pénzügyi számviteli munkatársra, és beindult az egész, egy-két hónap alatt elhelyezkedtem. Oké, tehát ez nagyon fontos, hogyha állami szférában dolgoztál, akkor a pozíciót is át kell nevezni, és a pozíció leírásnál és a feladatokat is úgy kell bemutatod, hogy a versenyszféra értse. Például, hogyha valaki kormányhivatalban dolgozik, vegyük az kormányablakban dolgozik, akkor ilyen kormányhivatali referens, meg ilyesmi pozíció, megnevezések szoktak lenni, de ez nem utal arra, hogy milyen tevékenységet végeztél. Ilyenkor mindig mondom ügyfélnek, hogy írd át azt, hogy ügyfélszolgálati munkatárs. Ráadásul ez a referens, meg főmunkatárs, meg ezeket a közszférában használt kifejezéseket mellőz, mert nem fogja érteni a belső szféra. Tehát, hogyha valaki egy kormányhivatali ügyintézőből pályázik, írja azt, hogy ügyfélszolgálati munkatárs. Okay? Ez az egyik fontos dolog. A másik pedig az, hogy azok az ügyfeleim, akik közszférában jönnek, gyakran úgy definiálják magukat, hogy András, én közszférás vagyok. Nem úgy, hogy én egyébként pénzügyes vagyok egy önkormányzatnál vagy minisztériumnál, vagy rendezvényszervező vagyok, hanem én közszférás vagyok. De ez megint csak nehezíti az egészet. Tehát fontos, hogy adj egy szakmai profilt az eddigi tapasztalatodnak, nézz ehhez kapcsolódó állásokat, és nevezd át az önéletrajzodban ezt a tapasztalatot. Okay? És ez általában menni fog. Még itt is ugye van egy kis ellenállás, de menni fog. Itt még egy trükköt beszoktunk vetni, hogyha valaki valamiért olyan szervezetnél dolgozik, ami vagy senkinek semmit nem mond, akkor gyakran meg szoktam nézni, hogy annak az intézménynek mi az anya intézménye. És akkor lehet, hogy nem azt írja, hogy vidékfejlesztési, mit tudom én, milyen központ, hanem lehet, hogy azt írja, hogy földművelési minisztérium. Vagy hogyha volt egyszer rendőr ügyfelem, és nyilván nem rendőrként akartak elhelyezkedni, akkor hogyha odaírja, hogy ilyen-olyan rendőrfőkapitányság, akkor ugye nagyon-nagyon megnehezíti a helyzetét. Ilyenkor átszoktam velük íratni, hogy írd azt, hogy belügyminisztérium. A pozíciót is kozmetikázzuk, meg a munkáltatót is rendőrfőkapitányság helyett belügyminisztérium, tehát az anya intézményt írom be. És akkor ez azért már elég sok eszköz kínál nekem ahhoz, hogy a versenyszféra, vagy a közszférából érkező ügyfeleim tapasztalatát úgy mutassam be, hogy a versenyszféra se idegenedjen el tőle, és értse, hogy mivel foglalkozott. Még egy példa, nem olyan régen jött egy ügyfelem, aki 25 évig a Honvédelmi Minisztériumnál dolgozott, és valami ilyesmi volt az önéletrajzában a pozíció megnevezésének, hogy őrnagy. És ugye főleg most itt ukrán-orosz háborúnál őrnagy, Honvédelmi Minisztérium, tehát hogy elképzelni az ember, hogy ő valami katona, pedig informatikai beszerzési szakértő volt, informatikai beszerzési munkatárs volt, egyébként informatikus végzettséget. Mondom, figyelj, van egy zseniális jó tapasztalatod, írd már oda, hogy vagy beszerző, vagy informatikai beszerző. És ugye a feladatokat is ennek megfelelően sorolt fel. És onnantól kezdve már egy sokkal-sokkal vonzóbb letelést tudott helyezkedni. De mi a helyzet abban az esetben, hogyha valaki olyan területen dolgozott a közszférában, amilyen állás nincs a versenyszférában? Mondjuk a tanárok esete tipikus, mert ugye mondjuk lehet, hogy el tud menni trénernek a versenyszférában, de a versenyszférában még viszonylag kevés a trénerállás. És egyébként is ugye azt várnák, hogy oké, de a trénerként a versenyszférában lévő viszonyokra kéne betanítani az embereket, tehát ez így nem megy. Tehát ha valaki teljes váltásra kényszerül, akkor jön a korábbi recept, tehát hogyha vegyük azt, hogy tanár volt, akkor jöhet egy generalistább állás, mondjuk elmegy ügyfélszolgálati munkatársnak, vagy irodai asszisztensnek, stb. Nagyon sok ügyfelem helyezkedik el egyébként ügyfélszolgálatosként, kereskedelmi munkatársként, és onnan megy át szakértői pozícióba. Ugye említettem már egy témát, hogy magyar énekszakos tanárból informatikai asszisztens lett, utána logisztikai asszisztens, utána az XXL Lutz-nál, Kika jogutódjánál képzési és fejlesztési csoportvezető H-osztályon. Volt olyan ügyfelem, aki tanárból ment el ilyen informatikai ügyfélszolgálatra, az picit ilyen helpdeskes állást, tudod, ilyen hiba üzenetek rögzítése, stb. Nem a legszexisebb, de onnan utána ment át tesztelőnek, ami egy színvonalasabb állás, és aztán épp azon dolgozott utána, hogy már junior programozó állásokra tudjon pályázni. Tehát itt jön be megint ez a generalista, specialista koncepció, hogy pályamódosításnál, teljes pályamódosításnál jön az, hogy elmész egy generalista állásba, ahol nincs spéci tapasztalat, végzettség elvárás, és utána úgy pályázol tovább. Ez a két megoldás szokott lenni. Tehát az első esetben ugye megnézed, hogy te milyen szakterületet képviselsz, annak megtaláld a megfelelőjét a versenyszférában, és oda pályázol, mondjuk beszerző, vagy pénzügyes, vagy ügyfélszolgálatos. A másik pedig az, hogy ha generalista, tehát hogy ha nem tudod meg a megfelelőt, akkor meg generalista pozícióba, és majd második lépésbe pályázol a releváns állásokra. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog. Volt egy HR vezető ügyfelem, aki a Magyar Állami Operaháznak volt a HR vezetője, 18 évig dolgozott ott, korábban is csak az állami szférában dolgozott, és angolul nem is beszélt. És mondtam neki, hogy figyelj, a HR-es állásokban el szokták várni az angol nyelvtudást, és mikor elemeztük, hogy milyen állásokra pályázott korábban, akkor azt mondta, hogy figyelj, és pályáztam 20 állás, ebből 18 versenyszférás HR menedzser, HR generalista, HR vezető volt, 18-ból 0 helyre hívtak be, de pályáztam közszférába is, ott 2 helyre pályáztam, mind a 2-re behívtak. Hát mondom, ez mutat valamit, és mondom, be kéne hoznod, hogy több közszférás, állami szférás területre is pályáz, és azáltal, hogy ott egy keresett tudásod van, ott majd válogass, nézz szét, skálázd, értékeld a különböző lehetőséget, hogy akár fizetésben, akár munkakörülményekben jobb lehetőségeket tud kiharcolni magadnak. És végül ez is lett a megoldás. Nagyon megköszönt, egy hónappal később írt vissza, hogy András, köszi, hogy itt irányba állítottál. Végül egy nagyobb állami intézménynek lett a HR vezetője, ahol azóta is dolgozik és remekül érzi magát. Oké? Tehát nem 1000%, hogy át tudsz menni versenyszférába, tehát pályázni közszférából versenyszférába is, de az állami szférába is. Itt hadd tegyem hozzá, hogy az állami szféra az nem csak költségvetési intézmény lehet, meg önkormányzat lehet, meg hivatal lehet, hanem például állami vállalatok is. Tehát állami vállalatokhoz is célszerű pályázni, önkormányzati vagyonkezelő céghez, az egész energetikát gyakorlatilag ugye állami tulajdonba hozták, energetikai cégekhez, az energetikai cégek ráadásul nagyon jól fizetnek, nagyon magas fizetések vannak, a versenyszféránál is magasabb fizetések vannak az energetikába, tehát ez is lehetőséget képvisel, hogy nem csak költségvetési intézmény, hanem állami tulajdonú vállalathoz is pályázni. Jó, még egyszer a kulcs, csak az, hogy 3 célállás és különböző célállásokat fogok hozni. Oké, ez segíti, ezzel már közszférából is egyébként nagyon szépen helyezkednek ügyfelem. Nyilván nagyon sok tanár fordul most hozzám, hogy elhagynák a tanári pályát az alacsony fizetések miatt, és nagyon szépen tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, és utána érvényesülni. Remélem, hogy ha te ezzel a elakadással fordultál hozzám, akkor neked is segítséget jelent ez. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, de szinte mindegyiknél elmondhatom, hogy a szakmai képzések az itt is nagyon fontosak. Tehát, hogy magabiztos Excel tudás, esetleg valamilyen ügyviteli rendszer, SAP, esetleg valamilyen CRM rendszernek, mit tudom én, Salesforce-nak az ismerete, vagy a szakmához kapcsolódó releváns szakmai tudás, és szoftverismeret, ez nagyon megkönnyíti ezt a váltást. Oké? Nem csak a versenyszférán belül, hanem a közszférából, a versenyszférába is, úgyhogy érdemes a szakmai képzéseket ilyen szemmel is nézni. Hát elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy a külföldi kalandozásról beszélgessünk. Itt 2 témát szeretnék nektek részletesebben taglalni. Az egyik, hogy külföldre mennék, milyen lehetőségek vannak, én milyen kilátásokat látok ügyfeleimen keresztül, illetve ami szintén nem egyszerű, hogy külföldről térnék haza, és szeretnék egy jó állást. Kezdjük az elsővel, külföldre mennék. Itt azzal kezdeném, hogy ez sokkal nehezebb külföldön egy jó szakmába, vagy profilba vágó pozíciót találni, mint amit a média sugal. Ugye van egy ilyen benyomásunk, hogy Magyarország az európai tagja, globális mobilitás, EU-n belüli mobilitás. Én azt látom, hogy bizony-bizony a kelet-európaiakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés igenis tetten érhető. Én nem csak ezt látom, hanem egy csomó Nyugat-Európából hazatérő ügyfelem erről számol be. És ez bizony úgy is jelentkezik, hogy ha valaki magyarként kezd el EU-s, vagy dubai, vagy nem tudom milyen állásokra pályázni, így 0-0-nál, hát ott bizony fel kell kötni a gatyát. Szóval inkább mondom, hogy kinek viszonylag könnyű külföldön elhelyezkedni, és megcsípni egy állást. Ugye ott vannak az orvosok, informatikusok, mérnökök, elsősorban gépészmérnökök, villamosmérnökök. Én azt gondolom, hogy ott vannak a szakmunkások, és ott vannak azok a szakemberek, akik képzettség nélkül szeretnének elhelyezkedni, sofőrként, futárként, raktári dolgozóként, kihordóként, szakácsként, bár a szakácsnál ugye azt lehet, hogy inkább a szakmunkás kategóriába sorolnám, mert ugye egy komoly tudást és tapasztalatot igényel, tehát a vendéglátást sorolnám, mint azért a legtöbben felszolgálónak mennek. Oké, tehát ez az öt, neki könnyű kimenni, hogyha valaki, mit tudom én, pénzügyes szeretne lenni, vagy supply chain manager, tehát nem az a logisztikus, aki a raktárban pakol, hanem logisztikai menedzser, szakértő, koordinátor, hogy csak egy példát mondjak, nekik már sokkal nehezebb, jogász pláne. És ilyenkor mi a teendő, ami szakértői állásoknál jó lehetőség külföldre menni, azok a helyzetek, hogyha valaki cégen belül szeretne külföldi pozícióra pályázni. Tehát ilyenkor az a forgatókönyv, hogy valaki vagy elhelyezkedik egy nagy multicégnél, vagy már itt dolgozik, ugye olyan szintű teljesítményt nyújt, hogy maximálisan elismerik, esetleg nemzetközi projektekben is részt vesz, vagy már a munkakör is nemzetközi fókuszú, így külföldön is megismerik, és így ugye a jó öreg kapcsolatok már cégen belül is ismerik, van egy hitele, így lehet talán legkönnyebben jó állásokat elnyerni. Most nem vinném el ezt a részt egy olyan előadásba, hogy hogyan találj állás külföldön. Erre van egy külön oktatóanyagunk az állásszerző programban. Inkább csak mondom, hogy mik azok az utak, amik járhatóak. Talán még azt is meg lehet említeni, hogyha valaki kimegy külföldre, és itt munkaerő kölcsönző cégen keresztül kezd el bedolgozni valahová, külföldi cég, például Németországban tipikusan inkább kölcsönzött munkaerőt vesznek fel, ugye akkor a kölcsönző cégnek az állományába, vagy tőlük kapod a fizetést, de a megbízó cég telephelyén dolgozott, és aztán, hogyha valaki jó teljesítmény nyújt, akkor átveszik a kölcsönzött állományból a saját állományba. Ez is egy járható út egyébként. Azzal is meg lehet próbálkozni, hogy valaki kimegy az adott országba, és ott kezd el keresgélni, de itt már extra veszélyeket látok, úgyhogy elfogy a pénz, kimegy valaki egy-két hónapra, nem talál, vagy elfogy a pénz és hazajön, vagy már egy nagyon erős kompromisszumot köt, hogy mindegy, csak legyen valami, amit ha előre látott volna, hogy ez lesz a vége, akkor lehet, hogy ki sem megy. Jó, tehát ezt csak azért mondom, hogy ha valaki külföldre akar menni, akkor az egy nagyon átgondolt, nagyon kitartó stratégia kell, hogy legyen. Még egy ötlet, azt látom, hogy ahol már dolgoznak magyarok, ott azért sokkal könnyebb elhelyezkedni. Én is így jutottam ki Chicagóba, hogy én Szolnokon nőttem fel, és a Gödöllői Egyetemen, ahol jártam, összefutottam egy volt szolnoki ismerősöm, mert akik gyakran mentünk, vagy vettünk részt közösen tiszatúrákon, kajakoztam sokáig, és így nyáron tiszatúrákon vettük részt, és nagy lelkesen újságolta, hogy most jött haza az Egyesült Államokból. És mondom, tényleg mesélj már, hogy honnan, meg hová, meg milyen szervezeten keresztül, és akkor azokon a tippeken indultam el, ahogy ő is, azon a szervezeten keresztül, végül is jutottam ki az Egyesült Államokban, mint ő. Tehát, hogyha valaki külföldre akar menni, ne kell nézni, hogy az ismerősi környezetedben, vagy az iparágatban, vagy volt kollégáid közül ki milyen úton jutott ki, és esetleg azt az utat megpróbálni bejárni, azon sokkal könnyebb végigmenni. De ugye itt is igaz a kereslet kínál törvénye, tehát még ezt is igény vagy figyelembe kell venni, amiről korábban beszéltem itt az oktatóanyagban. Képzeljétek el, nem olyan régen volt egy ügyfelem, aki Spanyolországban él, pár éve költöztek ki. Korábban ilyen pénzügyi újságíró volt, magyar gazdasági sajtónál, aztán pedig a Bloombergnél, talán tudjátok, a világ egyik legnagyobb ilyen üzleti információs szolgáltatása. És aztán így helyezkedett el egy ilyen üzleti újságíróként Spanyolországba is, de távmunkába dolgozott be valahová, és azzal keresett meg, hogy szeretne Bécsbe költözni, és hát ez már nehezebben megy, és segítsek neki, mert hogy valami egész más érdekelte volna, de nagyon érdekes volt, azt mondta, hogy mint pénzügyi újságíró a bitcoin befektetésekről, a kriptovalutákról is gyakran ír, és azt mondja, hogy egy csomó állás ajánlatot kap ilyen témában, csak ő nem akar ezzel foglalkozni, de azt mondja, hogyha ugye a most felkapott bitcoin, kriptovaluta újságíróként, vagy íróként, vagy szerzőként, vagy bloggerként, vagy tartalommarketingesként akarna elhelyezkedni, így találna állást. Miért? Mert ez egy nagyon felkapott téma, nagyon keresett téma, és ugye ide is sokkal egyszerűbb becsatlakozni. Jó? Ezt egy, azért szántam egy különleges példának, hogy lássátok, hogy a külföldi álláskeresésnél is nagyon fontos, hogy azért a kereslet kínálatot figyelembe vegyük. Nézzük meg, hogy mi a csapda itt a külföldre vágyom gondolkodásba. Mert azt látom, hogy van jó néhány csapda. Az egyik a folyamatos vágyódás, hogy vágyódok ki külföldre, hogy én majd külföldön csinálok karriert, külföldön vágok bele dolgba, de az itthoni dolgba már nem teszek olyan nagy energiát, mert én úgy is külföldre megyek. Egyébként nekem is voltak ilyen ambícióim. Én szerettem volna kimenni az Egyesült Államokba, itt a 2010-es évek elején közepén, és emiatt már komoly befektetéseket nem csináltam meg. Ugye, talán említettem, hogy egy fogászati turizmus cégből nagy bölcsön kiszálltam. Az egyik fő ok, ami miatt kiszálltam, hogy én úgyis elmegyek majd Amerikába, mi a szarnak toljam ebbe az energiát. Aztán utána úgy alakult, hogy mégsem mentem ki Amerikába, mert rájöttem, hogy ez különböző okok miatt nem jó ötlet. De a lényeg az, és ezt sok ügyfelemnél látom, hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk elodázni dolgokat. Hát inkább ebben nem csinálok. És ugye közgazdaságtanban van egy ilyen opportunity cost, az elmulasztott lehetőségeknek a költsége. Én azt látom, hogy ez ebben az esetben viszonylag nagy. A másik probléma, meg gyakori nehézség, amit én a külföldi kalandozásokkal kapcsolatban látok, ezt azon keresztül ismertem meg, hogy külföldön élő magyarok is viszonylag gyakran fordulnak hozzám, hogyha ők külföldön, Párizsban, Brüsszelben, Olaszországban, Milánóban, Pízában, Bécsben, Frankfurtban, és csak most néhány példát mondtam, hogy honnan keresnek meg kint élő magyarok, hogyha ők kint szeretnének váltani, vagy megszűnt az állások, akkor gyakran kérnek tőlem konzultációt. És van egy ilyen benyomásom, hogy gyakran egyrészt, hogyha ők kint éltek és lehúztak 10-15 évet, vagy 5-10-8 évet, akkor sem könnyű váltani, akkor is ez egy nehezebb téma. És van gyakran egy olyan érzés, hogy egy ilyen önkéntes számüzetésben vannak. Hogy haza nem akarnak jönni, mert az mégiscsak visszalépés, de kint nem találják a helyüket. A számításaik már nem feltétlenül jöttek be, és nekem nem ők mondják ezt a szót, nekem van ez az érzésem folyamatosan a velük való beszélgetés során, hogy olyan, mint hogyha önkéntes számüzetésben élnek. És ez kapcsolódik a harmadik csapdához is itt a külföldi munkavállalással kapcsolatban. Ez pedig az, hogy ami miatt elvetettem többek között az amerikai ötletet, kivándorlás, vagy karrierépítést, az az, hogy nagyon sok külföldről hazatérő magyarral beszélgetek, és a többségük nem tudott szakmailag előrejutni, vagy még csak azt mondom, hogy szakmailag profilban vágó munkát se végezni, tehát nagyon sok, aki idős gondozásban volt, felszolgáló volt, stb., majd mesélek róluk, de azért jó néhányan vannak azok is, akik szakmájukba tudtak elhelyezkedni, jól érezték magukat, anyagilag is megértett, de nagyon hiányzott nekik a család. Nagyon hiányoztak a, mondjuk, hogyha gyerekkel voltak kint, akkor ugye a szülők, meg a gyerekeknek a nagyszülők, már idősebbek a szülők, itt azért ki tudja, hogy mennyi idő van hátra, szerették volna ezt az időt még azért együtt tölteni, és nagyon sokszor arra panaszkodnak, hogy a kint a külföldiek, a németek, a svájciak, a luxemburgiak, de ezt egyébként szerintem az amerikaiakra, britekre is, sőt olaszokra is el lehet mondani, arra panaszkodnak mindannyian, hogy nem fogadják be őket. Tehát nagyon nehéz barátságokat, milyen barátságokat építeni, és ők is egy ilyen kis szigetként tekintenek magukra, hogy kint vannak, szakmailag boldogultak, anyagilag jobb körülmények között, vagy legalábbis ilyen körülmények között éltek. Úgyhogy ami miatt hazajönnek az, hogy nem tudtak betagozódni, a szociális kapcsolataik nem tudtak megerősödni, és emiatt ők is egy picit ilyen partra vetett halként érezték magukat. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy ezeket is vegyétek figyelembe, hogyha valaki nagyon külföldre vágyik. És nyilván szerintem az a legnagyobb veszély, hogyha valaki kimegy, nem szakmájába vágó munkát csinál, hanem idős gondozás, felszolgálás, stb. Kisegítő munka, szerelő munka, akármicsoda, barkácsolás, ez vagy az, hogy telnek az évek, és ha haza akarna jönni, akkor ezek megnehezítik a Magyarország visszaintegrálódás, visszatérés, mert hát ugye lehet, hogy még ezeken a nem túl színvonalas munkákon keresztül még a nyelvtudásuk sem jut el arra a szintre, amit elvárna az ember, hogy valaki kint élt 3 évig, 4 évig, 5 évig Németországban, hogy akkor már jól megtanult németül, és jönnek úgy haza, hogy hát azért a nyelvtudásom az hagy kívánni valót maga után, inkább egy gyenge középfokú sem, mint egy magabiztos társadalási szint. Inkább egy ilyen erős konyha nyelv, ahogy ők fogalmaznak. És akkor ezt egy viszonylag nehéz megmagyarázni. Oké, tehát ezért mondom, hogy nagyon sok ügyféllel beszélgetek, és nekem így a külföldi lehetőségekkel kapcsolatban ilyen óvatosabb meglátásaim vannak. Mondom ezt úgy, hogy éltem Amerikába, Skóciába, Shanghaiba fél egy évet, de legalább pár hónapot, és nagyon nemzetközi ki, rengeteget utaztam, de mégis sajnos ez egy nehezebb út. Oké? És azt látom, és én is végül is a saját pályafutásomban is erre jutottam, hogy abból az energiából, amire arra van szükség, hogy külföldön valaki szakmailag elismert, sikeres legyen, ebből az energiából itthon is egy hasonló színvonalat már létre lehet hozni. Na, ez egy hosszú téma lenne, nem is mennék rajta végig. Ezeket látom a főbb akár nehézségeknek, akár döntési pontokat, amiket most elsoroltam. Nézzük meg azt a helyzetet, hogyha valaki külföldről térne haza. Mert ez sem egyszerű. Egyrészt, hogyha valaki szakmájába dolgozott, és kint is esetleg még plusz egy egyetemet elvégzett, vagy egyáltalán csak a szakmájában jó pozícióban dolgozott, előrelépett, stb., akkor ők azt gondolják, hogy Magyarországra visszatérve, hogy a vörös szőnyeget leterítik elé, és akkor eléjük, és úgy fogja mindenki tárt karokkal várni őket. És nagyon meglepődnek, mikor azt tapasztalják, hogy nem így van. És nyilván ők meg azért jönnek hozzám, hogy András, ugye én külföldön éltem, tök jó munkáim voltak, itthon próbálnám ezt hasznosítani, és interjúra is alig hívnak be, és az interjú után se nagyon jön össze az állás. Ez az egyik nehézség, mindjárt elmondom, hogy mi a megoldás. A másik pedig az, hogy külföldön éltem, ugye nem a szakmámba vágó, egyszerűbb melót csináltam, hogy a fenébe magyarázzam ezt meg az önéletrajzomban. Oké, ez a két nehézség, úgyhogy nem egyszerű külföldről se hazajönni. Nézzük az első témát, hogy valaki szakmájában dolgozott. Mondok egy példát, jó? Egy hölgy Franciaországból tért haza, aki ahol 7 évig volt, logisztikai területen, logisztikai menedzser, projektmenedzser, meg aztán ilyen pénzügyi területre is kalandozott, elvégzett Franciaország nagyon jó nevű egyetemet, és érdekes módon a férjével jött együtt konzultációra, mert a férje egy arab származású francia srác volt, egy tunéziai származású, egyébként francia országban. Most azt meg nem mondom, hogy ott születette, vagy csak ott nőtt fel, de francia állampolgár. És akkor kérte a hölgy, hogy hát jöjjenek már együtt. És aztán elmesélte a nehézségét, és mondtam, hogy figyelj, oké, én ezt tapasztalom, nem vagy egyedül, ugyanazt végig kell csinálni. Ugye kereslet, erősségek, elemzés, pályorientáció. És az még ilyenkor a trükk, hogy a külföldi tapasztalatot is nagyon kell profilozni, tehát szakmai irányt adni neki, hogy egy irányba mutassa mindent, illetve egy picit lentebb hozni. És nagyon érdekes, hogy már azzal jött a hölgy, hogy fél éve próbál keresgélni, ő tukmálj rá magát a felvadászokra, hogy most már hívják be valahová, és aztán amikor eljött hozzám, akkor mondta, hogy már várandós, de azért megpróbálna az elhelyezkedéssel. És aztán végül szülés előtt nem helyezkedett, de szülés után egyből az első helyre felvették, az Oshanhoz felvették, projektmenedzsernek, de aztán végül a City-nél helyezkedett el, senior finance projektmenedzserként, elég szép fizetése. Tehát két helyre pályázott, két helyre felvették, és ugye ez volt a cél, hogy egy picit lentebb húztuk a külföldi tapasztalatot, jó, hogy ne legyen annyira domináló. Ilyenkor a magyar vezetők, ahogy az NBA-nél is, én azt látom, hogy picit félnek tőlük, hogy ő már visszajön oda, ahova én még el sem jutottam. Ráadásul szép pályafutás futott be. Tehát ilyenkor egy picit lentebb kell húzni a profilt, nagyon erős profilozás, nagyon erős pályaorientáció. Egyébként arról számolt be, hogy a férje is, aki egyébként nem beszél magyarul, ő is itt a gerilla módszertannak köszönhetően végül talált egy nagyszerű pozíciót, úgyhogy teljes volt a családi öröm, megszületett a kisbaba, anyukának és apukájának is tök jó munkája lett. Na, ez volt tehát az első helyzet. Volt olyan ügyfelem, aki, és ilyenkor nagyon nehéz nekik elengedni, tehát hogyha valaki szép pozíciót töltött be, mondjuk volt olyan ügyfelem, aki Németországban, Svájcban és Ausztriában, amit ugye így úgy is rövidítenek, hogy a DACH országokban, ugye a Deutschland, Ausztria és Svájcból a CH rövidítésből jön a DACH. A DACH országokban volt innovációs igazgató, egy jól ismert Magyarországon is kapható meg jelenlévő márkánál, és mondtam neki, hogy figyelj, húzd lentebb a profilodat, mert ez túl sok Magyarországra. Magyarország egy kis ország, aki dolgozott már európai számokkal, elemzőként, azt tudja, hogy egy cég európai, meg világszintű kimutatásában a magyar számok az tényleg a tizedes vesző után jönnek. Tehát gyakran kerekítési különbözet a magyar profit, meg a magyar árbevétel. Tehát, hogyha jön a majdnem 100 milliós DACH régiónak az innovációs igazgatójaként, ugye vissza a 10 milliós Magyarországba, akkor neki még gyakran a marketing igazgatói pozíciók is szűkek. Tehát ugyanez a feladat lenne, de sokan ő sem volt hajlandó megcsinálni, és aztán nem is tudott nagyon sokáig jó állásban elhelyezkedni. Akit enter kell húzni a profi, de ugye ugyanez van Magyarországon is az igazgatóknak. És erre jó példa a Finance Project Manager hölgy, mert lentebb húzta a profit manager szintre, de 1,4 millió forintos fizetéssel helyezkedett el, azért az azt szerintem elég szép. Na nézzük a főleg Dash-ről sem visszatérő anyukaként, de nem volt sok egy Dash-en egy fél évig. Nézzük a másik helyzetet, és ez a sokkal gyakoribb egyébként, hogy valaki nem a szakmájába vágó, egyszerűbb mellót végzett külföldön, ráadásul ilyenkor nagyon gyakran töredezett is a külföldi tapasztalat, tehát az szokott lenni, hogy mit tudom, egy év itt, másfél év volt, utána még egy fél év itt, egy év amott, tehát nincs egy szép profil, sok mindent csinálnak, és gyakran még a nyelvet sem tanulják még nagyon magabiztos szintre. Na, ilyenkor mi a teendő? Ugye ezt az időszakot meg kell jelölni az önéletrajzba, és ilyenkor szokott az lenni, hogyha nagyon ilyen össze-vissza a külföldi tapasztalat, vagy nagyon egyszerű, mit tudom én, idős gondozás, amit mondjuk nem fog beírni egy pénzügyi munkatárs sem az önéletrajzába, akkor odaírjuk, hogy külföldi szakmai tapasztalat 2018-tól, mit tudom én, 2022-ig. És akkor le lehet írni, hogy ugye nyelvtanulás céllal külföldön töltöttem néhány évet, ez alatt ilyen meg olyan nyelvet tanultam, egyébként pedig ugye még vagy megemlíti valaki, vagy nem, hogy alkalmi munkákat is végeztem ez idő alatt. Okay? Tehát így is be lehet mutatni, ez az egyik lehetőség. De hogyha nagyjából profilba vág, akkor egy picit szeletelni lehet. Volt olyan ügyfelem, aki végül Magyarországon karbantartó mérnökként helyezkedettem, nagyon büszke vagyok rá, mert Angliában élt 8-10 évet, és az alatt is ilyen egyszerűbb szerelős munkái voltak. 2016-ban tért haza Magyarországra, és 4 évig itthon sem volt normális munkája, mert itt is szerelő volt, családi vállalkozásban volt, ilyen mindenes. És jött hozzám, hogy mit csináljon, és mondom, figyelj, pályorientáció, szakmai profilozás, mondom, figyelj, karbantartó mérnökökre tök nagy kereslet van, neked van mérnöki végzettséged egyébként, meg végeztél ilyen melókat, pályáz erre az állásra, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy messziről jött ember, azt mondta, amit akar, egy picit csoportosítsuk a külföldi tapasztalatodat. Úgyhogy ez a, mit tudom én, 8 év alatt Angliában 8 különböző munkahelyet, ezt összetettük 3 különböző pozícióba, csoportosítottuk, és akkor így már egy elfogadható profil volt, nagyjából egy hónap alatt tudott elhelyezkedni. Egyébként Covid alatt, amikor azért nem volt annyira egyszerű. Tehát ezek azok a lehetőségek, inkább csak annyit mondanék, hogyha külföldről tér valaki haza, akkor is gyakorlatilag ugyanezeket kell csinálni, amit ebben az oktatóanyagban a korábbiakban bemutattam, de készüljön fel mindenki, szerintem akit ez érint, az tudja is, hogy ez azért nem annyira egyszerű. De nem is lehetetlen, tehát nem egyszerű akkor, hogyha csinálsz mindent így zsigerből, de hogyha ezeket a módszereket alkalmazod, amit most itt bemutattam, akkor egy picit fejtörést azért mindenhol kell majd alkalmazni, de innentől kezdve ügyfeleim nagyon szépen helyezkednek el. Oké, na ez a külföldi hazatérésre még annyit elmondjak, hogy az sem biztos, hogy kell hangsúlyozni, hogy valaki külföldről tér haza. Oké, tehát hogyha valaki, mit tudom én, nagyobb nevű cégnél dolgozik, vegyük azt a Bosch-nál, akkor nem kell azt beleírni, hogy a Bosch, nem tudom, németországi központjába dolgozott, a nem tudom, ilyen GmbH-ba, és nem kell odaírni a várost, az is lehet, hogy bemutatja úgymond a lokáció feltüntetése nélkül. Jó, és akkor bármilyen furcsa, hogy ugye le kell tagadni egy külföldi tapasztalatot, hát én ezzel nem tudok mit csinálni, hogy ilyen a főnökök preferenciája, hogy félnek gyakran az okosabb vagy a tapasztalt munkatársaktól, hát akkor ugye úgy csomagoljuk magunkat, ahogy kell. Én azt látom, hogy ha valaki ilyenkor elhelyezkedik, akkor utána ugye ez a tapasztalat azért ott van a te szürke állományodban, és arra építve szépen gyorsan tudnak utána elhelyezkedni. Illetve nem elhelyezkedni, hanem cégen belül előrelépni, nagyobb felelősséget magukra szedni, magasabb fizetést. Na, ez volt tehát az utolsó előtti fejezet, amiben a külföldre vágyok, illetve külföldről térnék haza témakört néztük meg egy picit közelebbről, és nem maradt más hátra, mint hogy egy összefoglalóban útatokra engedjelek benneteket, vagy néhány jó tanácsot megfogalmazok, úgyhogy az következik az utolsó fejezetben. Foglaljuk össze tehát, hogy mire jutottunk ebben a karrier elakadások oktatóanyagban. Ugye azzal indítottuk, hogy milyen elakadási szituációk vannak. Ugye többet szeretnék kezdeni, keresni, saját vállalkozást szeretnék indítani, vagy éppen saját vállalkozásom volt, szeretnék visszatérni a munkaerőpiacra. Nem beszélek nyelvet, hosszú ideje ugyanazon a helyen dolgozok, túlképzett vagyok, hülye főnökön van, váltani akarok, de nem tudom, hogy mihez kellene kezdeni. Már utálom a munkámat, valami másba kezdenék. És azt látom, hogy segítség nélkül ezek a helyzetek a hozzám forduló álláskeresőknek nagyon nagy és gyakran leküzdhetetlen elakadásokat jelentenek. Már csak azért is, mert hogyha valaki például a saját vállalkozás után térne vissza a munkaerőpiacra, és ő beleírja az önéletrajzába, hogy saját vállalkozása volt, meg ügyvezetőigazgató volt, meg tulajdonos volt, akkor ezzel majd, hogy nem elvágja a lehetőségeket, és ő elkönyveli magát annak, hogy ez nekem nem sikerülhet, én ehhez béna vagyok, stb. De ugyanez igaz arra is, hogyha valaki mondjuk hosszú kihagyás után térne vissza. Hogyha a hosszú kihagyás nem magyarázol meg az önéletrajzban, akkor nagyon megnehezíted a saját dolgod. Viszont, hogyha megmagyarázod, akkor tök egyszerű után elhelyezkedni. Hogyha valaki saját vállalkozás után bemutatja úgy az önéletrajzában, ahogy tanítottam nektek, tehát, hogy tüntess fel úgy, mintha egy normál pozíció lett volna, egy valamilyen cégnél ne derüljön ki belőle, hogy ez a tiéd volt, akkor így helyezkednek el ügyfeleim. És azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy azokra a problémákra is, amit ugye te esetleg leküzdhetetlen akadálynak, vagy nagyon nehéz szituációnak gondolsz, és esetleg már levonsz belőle messze menő következtetéseket, akár a te lehetőségeidre, te kilátásaidra, vagy képességeidre vonatkozóan, azelőtt próbáld ki, amiket tanítottam ebbe az anyagba. Próbáld ki, hogy követed ezt a módszert, mert ugye még egyszer elmondom, hogy ugye személyes konzikon is csak az elmúlt pár évben több mint 1000 szakember járt nálam. Valószínűleg a te problémáddal is nagyon sokan fordultak már hozzám, és ezeket a módszereket, amiket most bemutattam, velük finomítottam, és láttam, hogy ők is nagyon eredményesen használják. Miért ne tudnád te is eredményesen használni? Még egy gondolatot hadd mondjak a paradigmákról, meg a paradigmaváltásról. Nem tudom, mennyit tudtok, én sokáig nem tudtam ezt a szót hová tenni, egy paradigma, meg paradigmaváltás, de aztán egy nagyon érdekes könyv, aki nekem a cégépítésben is sokat tanított, Russell Brunsonról van szó, egy marketing szakértőről, ő világította meg a legjobban. És azt mondja, hogy azok a hiedelmeink, és mondjuk a paradigmákat nevezzük hiedelmeknek, azok a hiedelmek, amiket mi kialakítunk, ezeket a velünk történt események hatására alakítjuk ki. Tehát történik velünk egy esemény, mi azt valahogy interpretáljuk, megmagyarázzuk magunknak, és ebből építünk fel egy hiedelmet. És nagyon nem mindegy, hogy milyen sztorit mesélsz magadnak, arról az eseményről, arról a negatív dologról, ami vele történt. És hadd mondjak egy példát, én 2015-ben, 16-ban a vállalkozásomat majdnem a földbe kormányoztam, nagyon sok irányba terjeszkedtem egyszerre, 5-6 nagy stratégiai kezdeményezést csináltunk, hoztam néhány hülye döntést, az a lényeg, hogy majdnem csődbe mentünk. És ezt sokáig úgy magyaráztam magamnak, hogy hát nem szabad ennyi dologba kezdeni, nem lehet egyszerre 5-6 projektet csinálni, nem szabad ekkora ambíciókkal nekifutni a dolgoknak, hiszen utána levágdostuk azokat a kezdeményezéseket, amik nem mentek, utána például akkor indítottuk el a gerilla állásszerző programot, ilyen előfizetéses rendszer, ami utána nagyon nagy siker lett, annak hatására hoztuk létre a Gerilla Mentor Klubot, ahol már nem csak álláskeresésben, hanem egyéb készség fejlesztésében is segítünk nektek. Na de azt a sztorit mondtam magamnak, hogy kár volt ennyi mindenbe belefogni, meg ilyen ambiciózusnak lenni, sokkal földhöz ragadtabbnak kell lenni. És utána most így 5-6 év elteltével elkezdek más sztorit mesélni nekem magamnak erről a sztoriról, ugyanis azt látom, hogy akkor egy nagy veszteség után hirtelen megnőtt a nyereségünk, meg az árbevételünk, és egy a korábbiakhoz képest sokkal nyereségesebbek lettünk, de azt látom, hogy 5 év távlatban nagyjából az árbevételünk, meg nagyjából a nyereségünk is hasonló. és most azt a sztorit mondom magamnak, hogy 2015-16-ban, amikor majdnem csődbe mentünk, akkor lehet, hogy majdnem csődbe mentünk, mert túl sok kezdeményezésbe fogtam, de végül is az egyik ilyen kezdeményezés az 5-6 közül elég, hogy egybe jött, és az már egy másik szintre hozott bennünket, és az, hogy azóta nagyjából stagnálunk, ez annak köszönhető, hogy picit földhöz ragadtabban gondolkozok. Nem tudom, látod, hogy mit akarok mondani, tehát, hogy ugyanazt a dolgot 5 éven keresztül úgy magyaráztam magamnak, hogy túl sok kezdeményezésbe fogtunk, és ez szar volt. Most meg azt mondom, hogy nagyon sok kezdeményezésbe fogtunk, ez rövid távon ugye rossz volt, de ez tett minket sikeressé. És ez azért fontos dolog, hogyha veled most történik valami, vagy történt valami, vagy ami elakadásban vagy, legyél nagyon óvatos, hogy ezt hogy magyarázod magadnak. Én most csak annyit mondok, hogy ne vonj le belőle messze menő következtetéseket, hogyha valami nem sikerül, nem mondd azt, hogy béna vagy, neked nem sikerülhet, ezt nem lehet, mert nagyon sokan ezt csinálják ügyfeleim közül, hanem próbáld megvalósítani azt, amit most tanítottam neked, és biztos vagy benne, hogy te is ki fogsz törni abból a helyzetből, amiben most vagy amiben esetleg elakadtál. Próbáld ki ezeket a dolgokat, hogyha valamiben segítségre van szükség, akkor megtalálod, akár itt a Mentor Klub felületén belül, a Gerilla Mentor Klubban, hogyha még nem regisztráltál esetleg, akkor tedd meg minél előbb, gerillamentorclub.hu, és nézd meg a lehetőségeket. Hogyha már tag vagy, akkor vedd igénybe a különböző tréningeket, akár a személyiségfejlesztő tréningeket, akár a célkitűzés tréningeket, akár a szakmai tréningeket, amiket 2022. májusában indítottunk. Azt gondolom, hogy a szakmai képzések nagyon sokat fognak segíteni abban, hogy egy más szakterületre is, vagy egy picit más, vagy nagyon más szakterületre is el tud adni magad, és eredményesen tudj váltani. Ha pedig az álláskeresésben akadtál el, akkor pedig gyere az állásszerző programunkban, nézz szét, vegyél részt önéletrajzírás tréningen, pályaorientációs tréningen, LinkedIn tréningen, mert ott megtanítunk mindent, ami ahhoz kell, hogy az eddigi tapasztalataidat hogyan tudod becsomagolni, illetve megkeresni, hogy mik azok a neked való új irányok, ahol nagy a kereslet, és könnyen el tudod adni magad. Az állásszerző programunkról mindig, minden csütörtök este tartok egy élő előadást, ezt a gerillanetrasz.hu weboldalon az ingyenes előadás alatt találd meg ezt a linket, ahogy tudsz az ingyenes előadásra regisztrálni. Aztán ott mesélek majd többet az állásszerző programról. Ezt csak azért mondtam, nem eladni akarok, hanem hogy van tovább is. Ugye itt ez a karrier elakadásokat soroltam fel, vettük szépen sorra, de hogyha szeretnéd ezt megvalósítani, és ezt még egy picit kevésnek találtad, akkor rengeteg lehetőséget és támogatást biztosítunk abban, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is ezt végig tud csinálni. Ezzel zárom ezt az oktatóanyagot, örülök, hogy eljutottál idáig, meg gratulálok a kitartásodhoz, És sok sikert kívánok, sok sikert kívánok. Talán még annyi, hogyha úgy érzed, hogy sikert értél el bármelyik tréningünknek, oktatóanyagunknak köszönhetően, akkor dobj léci egy két vagy három soros e-mailt, számolj be róla, minket ezek a sikertörténetek éltetnek, aztán utána látod, abban is segít nekem, hogy esetleg a te esetedet feldolgozva én is fejlesztem magam, új dolgokat veszek észre. Úgyhogy csak arra szeretnélek kérni, hogy juttass vissza egy-két infót, mert ebből nagyon sokat tanulunk. Oké? Ezzel akkor még egyszer köszi a figyelmet, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Ciao, szia, sziasztok!